Jó reggelt kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok, június 10-e, az Európa Parlament és önkormányzati választások másnapjának reggele van. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat a nézőinket, akitől csak néhány órával ezelőtt búcsúztunk el, szervusztok, és természetesen köszöntöm azokat is, akik nem tudtak velünk lenni az egész éjszaka folyamán, viszont most szeretnének a Partizán keresztül tájékozódni arról, hogy végül is mi zajlódott le a tegnapi nap folyamán. Röviden összefoglalom, hogy pontosan mit lehet jelenleg tudni a választások végeredményéről. Gyakorlatilag az EP választási végeredmény gyakorlatilag ténylegesen véglegesnek mondható, ott még nyilvánvalóan a jogerőre emelkedés meg kell majd várni, de a jelenlegi adatok alapján egyértelmű, hogy a Fidesz bár a szavazatok 44,6%-át megszerezve megnyerte a választást, de ez messze elmarad egyrészt attól a várakozástól, amit Orbán Viktor nevezett meg a békemeneten, nem sikerült 50% fölé menni a Fidesznek, sőt 45% alá ment, ezzel az utóbbi idők legrosszabb EP választási eredmény produkálta a párt. A Tisza meglepően jól szerepelt, a szavazatok 29,6%-át megszerezve összesen 7 helyet szerzett az Európai Parlamentben. Ez gyakorlatilag messze az elemzői és a közönyi kutatói várakozások fölé lőtte a Tiszát. Rajtuk kívül sikerült még mandátumot szerezni az MSZP-DK párbeszéd szövetségnek, ők összesen 2 képviselőt küldhetnek majd az LP-be. Ez jelentős visszaesés a 2019-es állapothoz képest, amikor a DK önmagában képes volt 4 képviselőt delegálni, és akkor még volt egy MSZP-s képviselő is, tehát itt az 5 mandátum esett vissza 2-re. Új belépő pedig az LP-be magyar részről a Mi Hazánk, aki a szavazatok 6,7%-át megszerezve 1 képviselőt fog tudni küldeni a parlamentbe. Mindenki más kibukott, úgyhogy innentől kezdve ki lehet jelenteni, hogy a Tisza került lőtávolságba a Fideszhez. A többi kispártok gyakorlatilag nem voltak képesek végül egyébként mandátumot szerezni, átlépni az 5%-os küszöböt. A legnagyobb veszteség ilyen szempontból valószínűleg a Momentumot érte, aki nem csak az LP-ből esett ki, ugye 2019-ben még 2 képviselőt tudtak küldeni, hanem a fővárosi közgyűlésbe sem jutottak be, az utóbbi ténylegesen hajszálon 200%-on múlt. De jelenlegi tudásunk alapján ezt már nem fogják tudni behozni, nem hisszük, hogy ez már meg fog tudni érdemben változni, de ha esetleg vannak óvások, vagy bármilyen más procedurális eljárás, ami esetleg ezt mégis megváltoztatja, akkor majd fogunk ezzel még foglalkozni. De jelenlegi tudásunk alapján, mondom még egyszer, nem fognak tudni beülni az októbertől felálló közgyűlésbe. Az önkormányzati szintén gyakorlatilag befagyott, nagy változások és meglepetések igazából nem történtek. Egyet leszámítva, hogy az inkumbens főpolgármester Karácsony Gergely mindösszesen 324 szavazattal tudott igazából első helyre kerülni, a második helyet Vitézi Dávid nagyon szorosan befogva Karácsony Gergelyt őrzi. Ugye bár a választási iroda már kihirdette, hogy a főpolgármester választás győztesének Karácsony Gergelyt tartja, de Vitézi Dávid is jelezte, hogy természetesen óvással fognak élni, és jelenleg is konzultálnak a jogászokkal, hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Fontos tudni, hogy a legutolsó tudásunk szerint több mint 22 000 rontott szavazat volt. Ez 2019-ben mindösszesen 8 000 szavazat volt, nyilvánvalóan az emelkedés annak köszönhető, hogy Magyar Péter egyik főpolgármester jelöltet sem támogatta, sőt kifejezetten azt kérte a híveitől, hogy lehetőség szerint érvénytelenül szavazzanak, ő maga is egyébként így tett, hogy ezek az érvénytelen szavazatok bármilyen szempontból egy esetleges újraszámolás során befolyásolhatják-e még a végeredményt, nem tudjuk, a nap folyamán valószínűleg ebben is majd tisztában fogunk látni. Csúcsajáratot Fideszes kampányharával 4 megyeszékhelyt és megyeiukú város Baját, Egert, Miskolcot, Salgótarját, Szekszárdot tudta visszafoglalni a kormánypárt. 3-at viszont elvesztett, Győrt, Szolnokot és Nagykanizsát. A politikai változások nehezen kormányozható fővároshoz vezettek, mandátumon fejfej mellett van a Tisza és a Fidesz, és hát a 2 főpolgármester jelöltet jelölő szervezetek messze elmaradnak mögöttük. Ma reggelre 3 blokkal készültünk a számotokra, hogy elemezzük és értelmezzük az eredményeket. Itt lesz elsőként velünk Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, illetve Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója, valamint Tehet Péter, a Gemist újságírója. Velük fogjuk értelmezni azokat az adatokat, amikre most még nem is tértünk ki teljes mélységében, de mindjárt érkeznek ide a stúdióba, és akkor végignézzük majd a megyei jugovárosokat, a főváros, és egyáltalán egy kicsit most már politikailag is értelmezzük azt, hogy a kirajzolódó eredményekből kinek milyen politikai ív mutatkozik majd a következő időszakban 2026-ig. Ezt követően a második blokkban érkezik majd Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője, budapesti elnöke. Zárásként a harmadik blokkban pedig Skype-on kapcsoljuk majd Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár frissiben újra választott Fideszes polgármesterét, illetve az adás során Donát Annával és Pikó Andrással készített, az éjszaka folyamán készített interjúnkat is majd bemutatjuk a számotokra. Mielőtt belekezdenénk a legelső panelbe, van egy rövid összefoglalónk az éjszaka legfontosabb eseményeiből, ez következik most, utána pedig érkeznek ide az említett újságíró kollégák, hogy megkezdjük a gyors elemzésünket a választási eredményekkel kapcsolatban.
Amit a Fidesz kialakított önökkel, uram, az olyan, mint a Truman Show, csak ott is a végén kidurran a buborék, és itt is kifog, reméljük minél előbb.
Ma egy korszak lezárult, és ma a jövő elkezdődött Magyarországon. Szeretnék gratulálni a legalább 10 megválasztott budapesti közgyűlési képviselőnknek, és a legalább 7 európai parlamenti képviselőnek. Szembeállt egymással a hazugság és az igazság. A propaganda és a tiszta beszéd. A korrupció és a tiszta közélet. A türk tanács és Európa.
Európa!
A kelet és a nyugat.
Nyugat!
A múlt és a friss erő.
A friss erő!
Dajcs Tamás és Tarz Zoltán.
Tarz Zoltán!
És a kissé megöregedett, megszürkült, kicsit sárga, kicsit savanyú, kicsit pocakos, fiatal demokraták szövetsége, és az a Tiszapárt, amely be fogja bizonyítani a következő napokban, hetekben, hónapokban minden magyar embernek, hogy a politika lehet szép, lehet hasznos, lehet igazságos, és legfőképpen lehet őszinte. És az is kiderült a mai választáson egyértelműen, hogy a következő országgyűlési választásokon egy, azaz egy, de igen, potens kihívója van a NER-nek, az pedig a Tiszapárt.
Most ha őszinte akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy már tegnap is kerestek engem egész magas NER oligarcha körökből. Ezeket a hívásokat én elutasítottam, vagy megkereséseket. És ne értsük félre egymást, nem arról van szó, hogy én várom, hogy ezek az emberek átüljenek hozzánk, vagy pozícióba jelentkezzenek, hanem azért jelentkezhetnek elsősorban alsó és közép vezetői szintről, akár az állami vállalatoktól, akár NER-es oligarcháktól, hogy egyébként részleges mentességet kapjanak majd a jövőre. Az nagyon nagy különbség, hogy valaki a börtönnek egy részét úszhatja meg, vagy hogy politikai pozíciót szerezhet a Tiszapártba, ez utóbbiról nincsen szó. A Tiszapártba lesz egy tisztújítás, és a Fidesz-szel ellentétben nálunk lesznek jelöltek. Én csak akkor indulok el a Tiszapártnak a tisztújításon, ha lesz ellenjelölt is, és egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz lesz a párt elnöke, mint a jövendőbeli miniszterelnök jelöltje.
Mit mond a politikai intuíciótok, képesek leszünk a mai este folyamán megmondani azt, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere 2021. októberétől?
Teljesen fölösleges ezt találgatnunk, ugyanis miután valószínűleg 1%-on belül lesz a különbség, ezért újraszámolás lesz. Tehát most mi itt bármit mondunk, majd ezt az újraszámolás után fogjuk tudni meghatározni.
Köszönöm mindenkinek, hogy elment szavazni, és külön köszönöm azoknak, akik a változásra szavaztak, akik kimutatták azt, amit én ebben a kampányban elég régóta mondok, hogy Budapesten azért van főpolgármester váltó hangulat, és nem elégedettek a budapestiek azzal a budapesti fővárosi politikával, amit itt az elmúlt években látni lehetett. Én abban bízom, hogy gyorsan végére járunk annak, hogy akkor pontosan hány szavazat született melyik főpolgármester jelöltre. Ma este nyilván el fog jutni a számlálás odáig, hogy legyen egy teljes feldolgozottság. De ahogy az előbb is mondtam, az érvénytelen szavazatoknak a kirívó a magas száma miatt arra számítok, hogy ma végeredményt hirdetni a főpolgármester választáson nem lehet.
Eljátszották azt, hogy két vasat is tartanak az üstben, pedig pontosan lehetett tudni, hogy aztán a végén egy jelölt maradt csak. A mai választás, főleg, hogyha megnézzük az európai parlamenti eredményeket is, egyszerre mutatja azt, hogy a budapestiek és a magyar polgárok nem akarnak már Orbánisztánban élni. De mutatja azt is, hogy új korszak kezdődik a kormány a kritikus politikai oldalon is.
Úgy néz ki, hogy megvan a polgármesteri szék és a többség is. Szerinted miért sikerült újrázni?
Sokat gondolkodtunk ezen, még mielőtt a kampány elkezdődött volna. azt mondtam, hogy ez a kampány fogja eldönteni, hogy egyszeri rendszerhiba Józsefváros elmúlt 5 éve is az én polgármesterségem, vagy pedig adottságá válunk. És adottságá váltunk. Úgy fogalmaztam itt a munkatársaimnak, hogy otthon vagyunk, és a józsefvárosiak elfogadták azt, hogy az, amit mi teremtettünk itt, az az ő otthonuk, erre szavaztak. Szerintem az én győzelmem az értékelhető úgy is, hogy megéri a politikában bátornak lenni. Végül is úgy nyertünk, hogy olyan programokat indítottunk el, amelyeket mások nem. Például a sokszor átkozott parkolási rendeletet, ezzel együtt is lehet sikeres az ember. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy tanulság minden magyar politikusnak. Legyünk bátrak.
Itt a nap folyamán több forrásból is úgy hallottam, hogy történhettek választási csalások a kerületben. Mit tudtok erről?
Nagyon sok ilyen esetet regisztráltunk. Volt urna kéréssel kapcsolatos visszaélés, és voltak komplett láncszavazások, illetve választási csalások. Tehát láttunk, van róla felvételünk, és dokumentáltuk, ahogy megvásároltak, illetve pénzt adtak át szavazatért. Rettenetes tiszteletlenségnek tartom ezt a demokráciával kapcsolatban is, de a választókkal kapcsolatban is. Az, ami itt történt Józsefvárosban, felháborító, és nyilvánvalóan lesz következménye, a feljelentéseket megtettük. A fővárossal nekünk rengeteg ügyünk van, amit Karácsony Gergellyel is elkezdtünk, de természetesen amennyiben Vitézi Dávid lesz a főpolgármester, akkor az elképzeléseinket megosztjuk vele. Nagyon fontos valóban az, hogy a fővárosban rend legyen. Rend legyen például a BKK járatain is. Azonban rettenetesen sértő és általánosító az a fajta megfogalmazás, amely azt a problémát, ami a BKK járatain tapasztalható rendetlenséggel jelenti, azt a hajléktalansággal hozza összefüggésbe. Józsefvárosban mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a köztisztasági dolgozóinknak a 80%-a hajléktalan szállóról bejáró munkatársunk. Pontosan látjuk, hogy a hajléktalan emberek között milyen nagy arányban vannak egyébként jóra való törekvő emberek, de ebben az ügyben is azt tudom mondani, hogy magával a céllal, azzal, hogy igenis fönn kell tartani a rendet a BKK-nak a járatain, az egész fővárosban maximálisan egyetértek. Az a kérdés, hogy a politika ezt hogy keretezi. Szerintem nem szerencsésen keretezte. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi az az üzemanyag, ami bennünket ilyen rettenetes erősen hajt ennek a programnak a végrehajtására. A rendszerváltás óta egyre inkább érezzük azt nagyon-nagyon sokan, hogy ebben az országban elveszítjük a hazánkat. A haza az olyan, mint egy otthon. Nem durva kimondani azt, hogy ilyen értelemben ebben az országban nagyon sok embernek nincsen hazája, politikai hazája. Az, amit mi Józsefvárosban teremtünk, az a haza helyett egy kis haza itt ebben a kerületben, és azt szeretném, hogyha a következő 5 évben folytathatnánk azt a munkát, ami talán meg tudja mutatni, hogy igen, ebben a hazátlanságban is meg lehet teremteni a hazánkat.
A Pikó András, amíg az éjszaka készített interjúnkat, Perec Árpád kollégám készítette. És ahogy ígértem, már itt ül velem a stúdióban Tehet Péter, a Gemist újságírója, szervusz, Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója, szervusz, és Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, szervusz. Köszönjük, hogy elfogadhatok a meghívást. Kezdjük azzal, hogy több mint 1.300.000 választó adta a Tiszára a voksát az LP választáson. Ez gyakorlatilag a valaha volt legjobb eredmény a Fidesszel szemben, NER-ben, amit egyetlen jelölőszervezet nem pártszövetségben elért. 14% pont a differencia gyakorlatilag a Tisza és a Fidesz között. Kimondható, hogy Magyar Péter nyerte a választásokat?
Hát valamilyen formában kimondható, igen. Nem teljesen értelemszerű, hiszen a nagy táblán azért az van, hogy első a Fidesz, de abban az értelemben, hogy ki ért el a legtöbbet, vagy a saját várakozáshoz képest kiteljesíti a legjobban, ez biztos, hogy a Tisza, hogy ebben a részében igen, azt hiszem, hogy nem sok kérdés maradt.
Tehet Péter?
Hát szerintem igen, ugyanis ugye a kérdés az volt, hogy mennyire közelíti meg a Tisza a Fideszt, és ebben ez a 14%. Külföldről nézve ez ugye ez még mindig egy nagy különbség a Fidesz és a Tisza között, de a magyar viszonyokat ismerve ez egy nagyon kis különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy a Tisza megugrott a 30%-ot, ami egy lélektani határ volt számára, a Fidesz pedig a 45% alá került, ami szintén egy lélektani határ. Tehát innentől kezdve egyértelmű, hogy melyik párt a Fidesznek az alternatívája és kihívója 2026-ra.
Ja, általában én érvelek a leghangosabban amellett, hogy létezik európai démosz, és az európai parlamenti választásokon európai ügyekről szavazunk, de Magyarországon ez most nem így volt, és szerintem ennek a választásnak a tétje az alapvetően a felkészülés volt 2026-ra. És hogyha azt akarjuk eldönteni, hogy ki nyert, akkor azt kell látnunk, hogy 2026-os választás a rákészülésben hogyan értelmezhető ez a választás. Márpedig úgy értelmezhető, hogy az összes... Én 4 lehetséges verzióját tudtam felsorolni ennek a választásnak, amelyből a Fidesz számára a legrosszabb verzió az, hogy konkrétan kikap egy másik pártól, ez nem történt meg, de ezen kívül a második legrosszabb verzió történt meg. Az, hogy kinyílt a verseny 2026-ra, van esély arra, hogy az országgyűlési választásokon a Fidesz az egy másik erős párttal áll majd szembe. És nem az történt, hogy kicsit megerősödött a Tisza, és a Fidesz gyengül, de hogy mellette ott maradt egy csomó ellenzéki párt, hanem maradt összesen 2 létező ellenzéki párt, alaposan meggyengülve, és az egyik a bal oldalon, a másik a jobb oldalon. Tehát még az sincs, hogy beszélhetünk arról, hogy összefogás kell ahhoz, hogy lehessen győzni a Fideszt, és ennek a 3 pártnak együtt kell működnie, mert nem. Látjuk, hogy Magyar Péternek a választó elszívóereje működik, DK-val szemben is, lehet, hogy ez még nem is a végeredménye annak, amennyire működik, és vannak még tartalékai az elveszett, meg most nem bejutó pártok között is.
Na, és akkor valóban ennek a fordítottja, hogy a 44,6%-os ígéredmény, hát ez valóban bármely kormányzó párt megirigyelni Európában, hogyha ilyen eredményt tudna maga mögött. Miközben azért azt tudjuk, hogy ez részben 2014-ben kevesebbel is tudott a Fidesz alkotmányozott többséget szerezni. Nyilván alapvetően az egyéni mandátumoknak a sajátos módszertan, miatt olyan magyar választási rendszert jellemzi. De ami engem érdekelne, hogy ez 2019-hez képest mégiscsak egy 9% pontos gyengülés a Fidesz számára. A 40% alá zuhanást elkerülték, de az 50% fölé kerülés nem jött össze, és mondom még egyszer, valószínűleg a lélektani határ az a 45%-nál húzódott meg, az alatt van a Fidesz, miközben Orbán Viktor gyakorlatilag az Orbán vagy halál programját hirdette meg. Milyen következmények adódnak szerintetek ebből a Fideszre nézve? Keményedni fog a rendszer, fokozódik majd az elnyomás, adott esetben a politikai nyomás gyakorlás akár a saját káderein is. Lesznek-e adott esetben számonkérése Kubatov Gábor, Gyürk András vagy bárki más irányába? Mit olvastok ki ebből, Péter?
Szerintem azért az fontos már alapból, hogy ez a különbség már ebben a pillanatban kisebb, mint a urnazáráskor volt. Ennek nagyon egyszerű az oka, már részben a Zsolt is említette, ugye nagyjából azok a választók, akik tegnap még esetleg nem a Tiszához soroltak, ám most elveszettnek, érzik a szavazatukat, valószínűleg szinte automatikusan sodródnak át a Tiszához, és még lehetnek nyilván olyan mások is, akik hirtelen a kinyílt verseny láttán hirtelen ott találják meg a politikai otthonukat. Tehát ebben a pillanatban is már messze szorosabb lehet az a verseny, mint ahogy a nagy táblán áll. Ez pedig nyilván jelent egy kihívást a Fidesznek, azzal, hogy szerintem leíró értelemben igen, ez egy jó eredmény lenne még mindig. A Fidesznek az a problémája, hogy éppen a legrosszabb vagy helyzet nyílt ki neki, a stratégiai problémája lett, ugyanis a többségi választási rendszerben ugye neki egy nehézség van, ha az 1-1-es meccsek kialakulnak, ugye hát ennek a pártrendszer átalakulását csinálta meg Magyar Péter, és ez a legrosszabb verzió most, és ezért van az, hogy egy egyébként leíró értelemben jó eredmény, egy kormányzópárt, inflációs válság, nem érkező EU-s pénzek, kegyelmi ügy, velejáró erkölcsi válság, távozó top politikusok után 44%-on van, azt egyébként el tudná viselni, vagy akár februárban, vagy márciusban azt hiszem aláírták volna. A problémát a Tisza jelenti nekik, ami egy egészen új helyzetet nyitott ki. Úgyhogy ebben azért nem azt hiszem, hogy a Fidesz problémái most súlyosabbak, mint a korábbi időszakban voltak politikai, stratégiai értelemben, és ennek nyilván lesz egy következménye. És nyilván te rákérdezted az egyik következményre, ami a lehetséges keményítését jelenti a rendszernek, bár az azt hiszem eléggé kézzelállna jelenleg a saját ellenzékének, és vagy a másik, hogy konszolidálódnak, ugye ezt a két utat szokták így fölvetni, bár a konszolidálás, mint lehetőség azért Orbán Viktor értelemben nem szokott realizálódni. Szerintem most egy olyan helyzet jön, amiben néhány hétig gondolkodnak, őszintén szólva, mert nem gondolom, hogy automatizmusok a válaszaik most. Ugye ebben a kampányban ők sok olyasmit csináltak szerintem, ami az alkalmazkodó képességüket bizonyítja, és egyáltalán nem várt, és a politikákban nem következő dolgok, ilyen a vita beengedése az MTV stúdiójába, ilyen Szent Királyi Alexandra visszaléptetése, ezek semmilyen módon nem következtek a korábbi Fidesz politikákból. Tehát ebben azért szerintem nehéz most kiszámítani, hogy Fidesz mit lép, mert atipikusan válaszoltak szerintem a magyar kihívásra, és az atipikus válaszaik nem hoztak sikert. Budapesten nagyon közel voltak ugyan, de azért úgy látszik Karácsony Gergely nyert, és végül nem teremtettek olyan különbséget a Tisza és a Fidesz között, mint szerettek volna, úgyhogy szerintem most a gondolkodási időszaka következik, és nem tartom kizártnak, hogy ez majd egy ponton személycserékkel vagy politikai átalakulással jár, de szerintem jelenleg még a Fidesz sem tudja a választ, nem, hogy mi itt a stúdióban.
Magára az, hogy a Fidesz mit fog csinálni, azt nem tudom megítélni, nem is Magyarországon élek, ugye, de az tény is való, hogy ez a 44%, ez a külföld felé inkább azért azt üzeni, hogy a Fidesz veszít. Tehát valóban, ha csak a Fidesz nézzük, hogy egy kormánypárt ennyi válság és ennyi gazdasági probléma közepette tudott 44%-ot összehozni, az egyrészt egy jó eredmény, de a külföld felől nézve ez igenis azt jelenti, hogy és a külföldi sajtó is így tálalt egyébként a magyarországi eredményeket, hogy Orbán Viktor kezdi elveszíteni a hatalmat, és megjelent vele szemben egy valós alternatíva. Tehát ebben az értelemben Orbán elvesztette a varázsát a külföld felé, és azt is ugye hozzá kell tenni, hogy abban a kérdésben, hogy Orbán milyen irányba indul el, és ez főleg mondjuk külpolitikát nézve, az is fontos, hogy az a jobboldali áttörés sem következett be, amit ugye Orbán már 5 évvel ezelőtt is megjósolt, csak hát ugye Orbán általában a külföldhöz nem szokott nagyon érteni, tehát ott mindig igazából mellé fog, ugye egyedül 16-ban Donald Trump-al jött be neki, de ott is csak azért, mert még sállhatott oda Hillary Clinton mellé, de amúgy külföldön mindig mellé szokott fogni, láthatóan nem érti a külföldi folyamatokat, és most se jött be ez a jobboldali áttörés, amit ő elvárt, sőt, az EU kritikus szélső jobboldali tábor az nem, hogy 2 frakcióra fog szakadni, mint ami a jelenlegi helyzet, hanem még az is lehet, hogy 3 frakcióra szakad, tehát Orbán szövetségesei még megosztottabban kerülhetnek ki ebből a mostani választásból, és Orbán számára nagyon fontos, hogy például mondjuk Meloni merre tájékozódik az olasz kormányfő néppárt felé, vagy a szélsőjobboldal felé, és ebben Orbánnak már nincsen olyan szerepe, hogy ő a trendsetter, hanem neki igazodnia kell. Elfogadhatja azt a pozíciót, hogy beáll teljesen szélsőjobboldalra, de szerintem ez neki hatalompolitikai jogból azért nem kifizetődő, hogy mondjuk az AfD és a Mi Hazánkhoz becsatlakozzék. Ha viszont Melonihoz áll be, akkor neki valamilyen módon mérséklődnie kell. Ezt én nem nevezném konszolidációnak, mert a rendszer lényege olyan, hogy nem tud konszolidálódni, mert akkor szétesik, de egyfajta mérséklődést a retorikában, a hangnemben azt lehet, hogy beengednek a külpolitikában, és a belpolitikában pedig valamilyen módon tényleg reagálniuk kell arra, hogy van egy alternatíva velük szemben.
De hogyha már csak a külpolitikában megjelenne ez az új szál, akkor azért valószínűleg az egy új szál is kell. Valószínűleg Szijjártó Péterrel ezt nem lehet végigvinni.
Hát biztos, hogy Szijjártó Péter szája sok mindent kibír, tehát hogy akár ugyanaz a száj el tud mondani sok mindent. Ha te most arra utalsz, hogy Szijjártó Pétert leváltják egy külügyminiszteri posztról, nem tudom, hogy ez olyan nagyon fontos lenne a Fidesz számára, hogy így tudja elhitetni magára, hogy mérsékeltebb. Szerintem inkább abban jelenik meg, hogy mondjuk például az Európai Bizottság elnöki posztjának megválasztásán a Fidesz nem fog annyira akadékoskodni, és eleve kevesebb lapot osztottak neki. Tehát most már az európai politikában nem is annyira Orbán a főszereplő, ahogy még akár 5 évvel ezelőtt is azért fontos volt, hogy ő például ki mellé áll, ugye az Európai Bizottság elnöki posztjának megválasztásánál Orbánnak most már igazodnia kell Melonihoz, a néppárthoz, sőt ugye tegyük hozzá, hogy valószínűleg a Tisza révén lesz egy magyar párt a legnagyobb európai parlamenti frakcióban, miközben a Fidesznél mi mindig nem tudjuk, hogy melyik frakció csatlakozik, tehát hivatalosan gyakorlatilag a párják között ülnek frakció nélkül is státuszban.
Szijjártó Péterre gyorsan reagálva, hogy 3 gazdasági miniszterünk van gyakorlatilag, tehát lehet mellé még egy külügyminisztert is kinevezni simán, ahogy egyébként Novák Katalinnál gyakorlatilag ki is volt.
Nem a levétel, hanem az osztódással, szaporítás.
A pozíció és feladatkörök átalakítása, azt én reálisnak tartom egyébként, de hogy ide is becsempészek egy apró promót a háromharmadnak. Én egy korábbi háromharmadadásban arról beszéltem, hogy az Orbán ugye szereti magát hajóskapitányhoz hasonlítani, a vén hajóskapitányhoz, akinek biztos a keze, és aki nem rántja el a hajó kormányát, amikor szembe jön az első jéghegy. és nem emiatt süllyed el a hajó, hanem az történt, amikor a kegyelmi ügy miatt a Fidesz elkezdett gyengülni, hogy ő egyenesen tartotta a kormányt, és a hatalomgyár létező struktúráit folytatta tovább. És egészen addig elment ezekkel, amíg ki nem derült, hogy ezek a struktúrák működnek-e, vagy sem. Szerintem ennek a hatalomgyárnak alapvetően három része van. Az egyik a narratíva alkotásért és annak terjesztésért felelős Fidesz közeli propaganda üzenetgyár, a másik az a mozgósításért felelős ilyen adatbázis és szállítási ipar, a harmadik pedig az osztogatás. Hogyha megnézzük azt, hogy ezek közül mi történt, akkor a harmadik láb ebben a választásban a korábbiakhoz képest eleve kiesett. Most nem volt osztogatás, helyette a magyar kormány visszavásárolta a budapesti repteret. Rengeteg pénzért. És egyébként a gazdaság és a költségvetés közben nincsen különösebben jó állapotban. A mozgósítás sem működött igazán jól, mert hiába lett több szavazója számszerűen, mint az előző választás alatt, azért ők ezt úgy reklámozták, hogy az 1 millió találkozás napja az egy ilyen gigantikus mozgósítás lesz, és minden rekordot meg fognak vele dönteni, és ez az üzenet arra engedett minket következtetni, hogy itt valami hihetetlen fideszes győzelem várható mozgósítás miatt. És akkor, hogyha megnézzük a harmadik lábat, a narratíva alkotás és annak terjesztésének a lábát, soha nem volt ennyire elszakadva a Fidesz a valóságtól. Tehát ez a háborúpárti, békepárti narratíva, amikről ők beszélnek, ez egy nem létező felosztás az európai politikában. Ilyen nincsen. Erről csak ők beszélnek, és tegnap láttam, hogy amikor ugye együtt néztük a szerkesztőségben a műsort, akkor a Hír TV-n a szuverenista Poirot és beszélgetőköre is zavartan próbálták kezelni ezt a szituációt, de még mindig nem tudták elengedni ezt a típusú felosztást, hogy háború és békepárti erők vannak Európában, amik ők találtak ki. Szerintem mind a hárman el kell majd gondolkodni, hogy hogyan változtassanak.
Jó, mindjárt megyünk tovább ezen a vonalon, meg a főpolgármesteri küzdelemről szeretnélek majd kérdezni titeket, de muszáj megemlítenünk azt, hogy itt nagyon-nagyon sok párt gyakorlatilag az 1%-ot sem elérve hullik most ki a rostán. Ugye nyilván vegyük külön a Momentum és a Kétfarok Kutyapártnak a helyzetét, ezek azért mégiscsak 160 ezer fölötti szavazatszámot tudtak elhozni, ami a mandátumszerzéshez az EP-ben nem elégséges, de arra igen, hogy azért azt lehet mondani, hogy regionálisan vagy országosan létező szervezetekről, pártokról van szó. A Jobbik ahhoz képest, hogy 2014-ben még 3 EP képviselőt tudott delegálni, most az 1%-ot is éppen csak úgy elérte a támogatottságában. Az LMP gyakorlatilag 0,8%-kal, még a 2019-es egyébként akkor is rendkívül alacsony eredményét is alulmúlta. A második reformkor párt, Vona Gábor pártja, annak a Vona Gábornak a pártja, aki ugye pont a Jobbikot 2014-ben 3 EP mandátumhoz juttatta, most 0,6%-ot ért el, értelmezhetetlenül alacsony támogatottsággal, és hát ennél értelmezhetetlenebb csak a 2 évvel ezelőtti közös ellenzéki miniszterelnök jelölt mostani néppártja, Mindenki Magyarországa néppártnak az eredménye nevezhető, ami 29 ezer szavazatot szerzett meg, és ezzel 0,6%-át gyűjtötte össze a szavazatoknak. Ezeknek a pártoknak szerintetek mi lesz a sorsa? Ugye annyiban bonyolítja a helyzetet, hogy részben Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyen tudott újrázni, a Jobbiknak van frakciója, az LMP-nek van frakciója, sőt lehet, hogy lesz, ha úgy alakulnak a különböző jogi eljárásrendek, akkor akár még főpolgármester, mindenesetre a fővárosi közgyűlésben biztosan ott lesz, és akkor még hosszan sorolhatnánk. Szóval ahhoz képest, hogy ezek most láthatóan érdemi, széleskörű társadalmi támogatottságot nem tudnak felmutatni, de vannak más erőforrásaik, vannak más pozícióik, túlélhetnek, zombipártokká válnak, vagy éppenséggel esélyük van arra, hogy újra fölvirágozzanak, mit jósoltok nekik, akár egyesével végig is mehetünk mindegyiken. Péter, akarod kezdeni?
Hát szerintem ezeknek a pártoknak a nagy része, és a szavazóiknak a nagy része inkább a Tiszához mehet. Ugye itt inkább azért úgymond konzervatív jobb középpártokról beszélünk, tehát ugye a második reformkor, Jobbik, stb. Ezek szerintem eleve megszűnnek, vagy el se indulnak, ugye, mint a Vonaféle projekt, és ezek a szavazók el tudnak menni a Tiszához. Márki-Zay Péternél valóban megvan az a sajátosság, hogy ő azért polgármesterként győzni tudott, tehát nem tűnik el a politikából. Ebben az értelemben a pártja egy ilyen regionális hódmezővásárhelyi pártként akár még tovább is élhet, de hát valóban ebből nem lesz valószínűleg országos projekt, mert a Tisza az a legközelebb talán éppen ehhez a párthoz van, nagyon sokban ugyanazt mondják, csak Magyar Péter valamelyest jobban. Az LMP-nél, mint párt, az LMP ugye már elég régóta egy értelmezhetetlen párt, hogy egyáltalán milyen funkcióval rendelkezik, de azzal, hogy ugye Vitézy Dáviddal összefogtak, ezzel lesz azért nekik valamiféle frakciójuk a fővárosi közgyűlésben is, hogyha ez a Vitézy Dávid projektet ki tudják bővíteni, most független attól, hogy Vitézy Dávidból lesz-e főpolgármester vagy sem, akkor ők így átmenthetik maguk magunkat egyfajta pragmatista, a Fidesszel valóban baráti viszonyt ápoló kvázi ellenzéki pártként. Mint LMP projekt megbukott szerintem, tehát ugye az LMP ugye 2009-ben jelent meg legelőször ugye a magyar politikai palettán, az akkori LP választásokon, szerintem ezzel megbukott ma az LMP, de Vitézi Dáviddal átmenthetik magukat egy újfajta projektbe, de szerintem a legtöbb párt a Tisza jelentős vonzással tud rendelkezni, még a Momentum és a két farkúak között is lehetőség van arra, hogy ezek a pártok is még kevesebb szavazatot fognak elérni mondjuk egy országgyűlési választáson.
Zsolt.
Azért szerintem ahhoz, hogy egy ellenzéki párt ezután valahogy vissza tudja jönni, és túl tudjon élni, ahhoz kell legalább némi önreflexió, valamiféle, a változás valamiféle igénye. Mit láttunk tegnap este, ezek után a választási eredmények után?
Pont ugyanazt, mint a kampányban, csak szor kettő. Mária valóságérzékelés szempontjából.
Igen, és azt, hogy nem mondott le senki. Illetve jelenleg, a jelenlegi tudásunk szerint ennek a választásnak három áldozata van eddig, a Emmanuel Macron kormánya, a belga miniszterelnök és Csák János miniszter, aki szinte lemondott
ma reggel.
Tordai Bence kilépett a párbeszédből. Igen, de ugye a parlamenti helyét nem adja föl. Tehát ez is egy tökéletes példa, hogy a párbeszéd parlamenti frakciója az 6 fős, hogyha jól emlékszem, és azt hiszem, hogy egyetlen párbeszédes van már csak benne. Mindenki más vagy kilépett a pártból, vagy eleve nem ott volt. Szóval az, hogy semmiféle reakció nincs ezekre az eredményekre. Az, hogy a DK középpártból egy kis párttá szűkült, arra nincs egy olyan reakció, hogy legalább, még ha is képzelhetetlen az, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc ennek a pártnak az éléről lemondjon, álljon ki és ajánlja fel a lemondását. Vagy az, hogy a Momentumon belül én értem, hogy ez egy közösség, és át kell beszélni ezeket a dolgokat, de ilyenkor az elnök kiáll, ha elvesztett a saját mandátumát, és két mandátumról nullára estek vissza egy választás, ami fontos volt nekik, akkor az elnök kiáll és benyújtja a lemondását.
Hát kiállás volt, lemondás benyújtása nem, sőt kifejezetten majdnem győzelmi beszédet mondott Donáttal legalábbis a hvg.hu tudósítása. Hát,
ami azért teljesen abszurd. Tehát, hogy ilyen szintű önreflexióval mit várunk attól, hogy ezek a pártok újra fognak éledni?
Hát igen, a Kunhalmi Ágnes beszélt is ajánlom minden kedves érdeklődőnek, aki szeretné még a jobban realizálni, hogy vajon mi vezetett odáig, hogy ezek a pártok így a megszűnés szélére sodródtak, sokat segít valóban a valóságérzékelésükhöz közelebb kerülni. Én azt gondolom, hogy ezeknek vége van összességében, szóval szerintem most jött el az a pillanat, amikor egyszerűen úgy alakultak a politikai dinamikák, amikor nem nagyon látom, hogy ezek föl tudnának kelni. Egyébként vannak benne valójában műpártok is, tehát például a Márki-Zay Péter mozgalom, azt jól megmutatja, hogy Márki-Zay Péter egy sikeres vidéki polgármester, aki a Fidesz abszolút mozgósítása mellett megőrizte a helyiek támogatottságát rettenetesen nehéz körülmények között. Ez azt jelenti, hogy az ő politikai képességeit és munkáját helyben elismerik, tisztelik, támogatásukról biztosítják. Pont. Tehát nem kell mindenkinek miniszterelnöknek lenni egy országban, vagy miniszterelnök jelöltnek, vagy pártelnöknek. Az egy fontos pozíció, egy megyei jogú város, vagy valaki az első embere.
Hogyne.
Hogy Magyarországon mindenki alapít egy pártot, az inkább valamilyen hobbinak tűnt egy időben, de most ezeket visszaáraszták szerintem. Tehát ebben az értelmezem, ezek a minipártok, mondom, lehet, hogy már ebben a pillanatban se léteznek. Tehát ugye most megint a gyors mérések hasznosak lennének, szerintem a Tisza eredménye és ezek az eredmények az szavazókat automatikusan küldik el egyik irányból a másikba, úgyhogy ebben az értelemben szerintem most ez egy sokkal gyorsabb folyamat volt. A másik az, hogy már csak azért is, hogy még visszatérve egy picit a Fidesz problémáihoz, és e pártok eltűnéséhez együtt, ez szerintem együtt még erősebben értelmezhető, mert a Fidesz nagyon sokszor elmondta, hogy a mozgósítás a csúcsán volt. Tehát magyarul mindent beletettek, amit tudtak. Valóban, ahogy nem is tudom, melyikőtök említette, világháború volt a magyar életek, a fiatalok vére, minden ott volt a tétlapon, 1 millió találkozást bonyolítottak le és sorolhatnánk, ezzel együtt voltak 45, az azt jelenti, hogy nincsenek most többen. Tehát egyszerűen ma...
Ez 2 millió 15 000 szavazó.
Jelenleg most ennyit tudtak elvinni maximális fordulatszámmal, tehát ez a mobilizációs gyár, vagy nem tudom, hogyan nevezte pontosan Zsolt, ez ennyit tudott. És ezzel szemben, miközben kiárazták a minipártokat, elkezdtek ugye egy párt köré szerveződni ezek az erők, és hogy annak nem nagyon lesznek kihívói most rövid távon, azt meg jól megmutatta valóban a Gyurcsány Ferencék sajtótájékoztatója, amelyen azt ígérték, hogy kérlehetetlenül folytatják a munkájukat a baloldali politikák védelmében. Hát hogy mondjam, most lehet nem volt ide senkinek, de érdemes lenne összerakni egy videót a vereségek utáni sajtótájékoztatókról, szinte biztos vagyok benne, hogy kérlehetetlenül folytatták minden alkalommal az Orbán rendszer elleni küzdelmüket, és védték a baloldali politikát. Nem olyan nehéz megjósolni, mi lesz a következő szakasz ennek a videó sorozatnak.
Jó, ugye a budapesti főpolgármester választás eredménye még nem dőlt el. Annyiban eldőlt, ugye nyilván, hogy a Nemzeti Választási Iroda, mondom még egyszer, kihozta már győztesnek Karácsony Gergelyt, de nagy esélye lehet arra fogadni, hogy Vitézi Dávid képes lesz majd megóvni ezt az eredményt, és emiatt valószínűleg újra kell majd számolni a szavazatokat. Na most a Fidesz számára, de különösen Orbán számára, aki még az urnazárás előtt kvázi kampányolva Vitézi mellett kérdésre válaszolva azt mondta, hogy rászavazott, nem nevezve meg a nevét, de eléggé pontosan körülírva a szemét. Szóval szerintetek ez inkább kudarc, hogy nem volt képes végül behúzni ezt a széket, vagy önmagában az, hogy ennyire szoros eredmény tudott létrejönni, és hogy az inkumbens jelöltnek ennyire küzdenie kell a túlélésért, ez önmagában már a Fidesz számára a siker a Székesfővárosban.
Hát szerintem nagyon érdekes konstrukció volt, ez már írtam is róla itt hajnalban, úgyhogy remélem, hogy hamarosan megjelenik a Vita Dániel kollégám, megfelelő dinamikákkal szerkeszti az újságot. Mert ez szerintem a legérdekesebb verseny volt sok szempontból. Szerintem ennek a meccsnek az X-e, most mindegy, hogy melyik irányba dől el néhány száz szavazattal, ez egy döntetlen. Ez részben Karácsony Gergely kudarca, stratégiai és kormányzási kudarca. Ha megnézzük a kerületi eredményeket, akkor azt látjuk, hogy elégséges számú ellenzéki szavazó volt a fővárosban az ő győzelméhez. Számos olyan polgármester nyert, aki nagyon nehéz körülmények között nagyon nehéz konstrukciókat állított elő, Baranyi Krisztina, Pikó András, tehát olyan esetekben, amikor a fideszes kihívón túl, ugye valamilyen másik ellenzéki kihívó is, ráadásul sokszor reményteljes jelölte, László Imre, igen, akár, és még Zugló egyébként. Tehát, hogy magyarul voltak olyan versenyek, ahol úgy nyertek ellenzéki polgármesterek, hogy volt még a fideszeseken kívül is ellenzéki kihívójuk. És itt volt a Karácsony értelemben, tehát volt egy kormányzási probléma, egyszerűen nem ítélték elégségesen jónak a teljesítményét a budapesti választók, ezért alakulhatott már ki egy eleven nehéz helyzet. Volt egy stratégiai problémája, ez pedig a DK-val való közelsége, amely akkor jó ötletnek tűnt, ugye röviden leegyszerűsítve, ugye a könnyebb megoldás felé mehettek abban a pillanatban, amikor ráment a listára, hiszen infrastruktúrát, embereket, pénzt, tehát magyarul a kampányhoz szükséges feltétel rendszert lényegben megkapta a nevéért cserébe. Ilyen egyszerű deal volt, de Magyar Péter ugye radikálisan átrajzolta ennek a DK nehezéknek a súlyát azzal, hogy kék Fidesszé változtatta a DK-t a kampány hajrájára, sőt az utolsó napon ugye pedig már egyértelműen elmondta, hogy érvénytelenül szavaz a főpolgármester választáson, miközben rengeteg tisza szavazó volt a fővárosban, ezt tudjuk a listás eredményekből. Tehát kialakult a Karácsonynak egy nagyon nehéz helyzet, amit még a harmadik tényező súlyosbított, a jó jelölt. Tehát ugye a Fidesz megtalálta utolsó napra azt a jelöltet, amivel esélye lehet kihívni egy fővárosi baloldali liberális polgármestert, ugye egy szakpolitikust, konzervatív, liberális embert, aki kompetenciaversenyt tud nyerni a regnáló főpolgármester szemben, és ez a hármasa kialakított egy olyan meccset, amiben végül döntetlen lett. Karácsony Gergely a jelenlegi eredmények szerint túlélte. Ez óriási siker azok után, hogy milyen állapotban volt az éjszaka ez a verseny az ő szempontjából.
Milyen túlélés ez, bocsánat, tehát ez a néhány százalék, vagy néhány száz főnyi szavazat többség az azért az állandó legitimitás deficitet fog okozni az ő következő évben.
Én a Karácsonynak, a politikai karakternek viszont a legjobb, vagy a legsikeresebb részének pont azt tartom, hogy ő itt holnap nulláról, ha megmarad ez az előny, és ő lesz a főpolgármester, ezt nulláról fogja kezdeni. Ő képes lesz egy tippem szerint, egy új politikai pozíciót fölvenni, neki újra kinyílik a tér, holnaptól nincsenek DK kötöttségek, hiszen teljesen nem is tudom, hogy lehet itt közgyűlésben egyáltalán bármit tenni, de ez egy karácsonyi feladat, szóval ebben az értelemben pont, ha már valahogy ő eljut odáig, hogy újra kezdheti, akkor újra fogja kezdeni. Elég megnézni, hogy hány pártot soroltál itt föl azok közül, amelyekhez útközben köze volt, de ő az egyetlen, aki még a túlélők között van. A pártok sora hullott el mellette, meg politikusok sora, szóval ebben az értelemben szerintem neki kinyílhat egy új tér, ha megmarad az előny.
Szerintem is két dolog ütközött össze, a főpolgármesterváltó és a kormányváltó hangulat valahogy így egymásnak ment. És tök érdekes belegondolni, mi történt volna, hogyha csak Orbán Ráhel nem rakja ki azt a posztot, hogy szavazzanak Vitézire. Vagy hogyha Orbán Viktor vagy direktebben mondja be, hogy Vitézi Dávidra szavazott, vagy egyáltalán nem mondja be, hogy Vitézi Dávidra szavazott. Szóval tényleg ilyen apróságokon múlt ez az egész, de ez egy nagyon klasszikus karácsonyos túlélés. Ahogy a Peti is mondja, tehát ez az utolsó szalmaszálokba kapaszkodva túlélni, és utána megpróbálni kihozni belőle valami teljesen újat, azt egy kicsit én ironikusnak érzem egyébként, hogy a Karácsony Gergely eszemben a legfőbb kritika ugye az volt, hogy hát nem csinál semmit Budapest élén, és akkor most megválasztottunk egy olyan közgyűlés Budapest élén, ahol nem lehet semmit csinálni effektíve, hiszen
most
nincsen többség.
Egy pillanatra, mert a kollégák azt beadták egy pillanatra, nézzük már meg akkor, hogy néz ki pontosan a fővárosi közgyűlés összetétele, tehát hogy a listás szavazatok alapján milyen mandátum kiosztása lehet jelenleg számolni. Ugye azt látjuk ez alapján, hogy hiába van minimális különbsége a Fidesz és a Tisza között, mandátum számban azonos mennyiségű mandátummal bírnak. A DKMSZP Párbeszéd, hármas pártszövetség 6 mandátumot tudott összehozni, és onnantól kezdve van még a Vitézi Dávid, a Budapesti LMP-nek 3 mandátuma, illetve a Kétfarokú Kutyapártnak 3 mandátuma. Kicsit azért érvei a mellett, hogy szerinted miért patthelyzet ez, akár Karácsony, akár Vitézi vezeti a várost.
Hát kivel, itt ugye az van, hogy a Fideszre én nem gondolom, hogy Karácsony Gergely különösebben támaszkodhatna a városvezetése során, bár hogyha valakinek a politikai túlélési képességéből kinézem azt, hogy a Fideszre is képes együttműködni, akkor az Karácsony Gergely. Itt akkor marad a Tisza.
Itt egy csomó új arc lesz még, akire nem feltétlenül tudjuk a politikai preferenciáit, meg azt sem egyébként, hogy egy ilyen eredmény kapcsán, most tudom, hogy ez nagyon science fictionnek hangzik, de hogy a pártlojalitás esetleg gyöngíthető benne.
Na jó, de hát ezt a listát Szentkirály Alexandra vezeti, aki, hogyha minden igaz, be is ül a közgyűlésbe frakcióvezetőnek. Azért a Fidesznél, hogyha valaki politikai autonómiát élvez akármilyen szinten, az azért van, mert van valamilyen bázisa. Itt, ahogy mondtad, csupa új ember lesz, akinek nincsen bázisa, nincsen saját politikai akarata, története, amit el tud mondani, és így nem lesz politikai autonómiája sem. És ráadásul az is kérdés, hogy Szentkirály Alexandernek mekkora politikai autonómiája van. A kampány, amit csinált, az nem azt támasztotta alá, hogy jelentős. És így viszont, hogyha megnézed azt, hogy a MKKP, és még hogyha azt néznénk, hogy Karácsony együtt tud működni az LMP-vel, a Kétfarkúval és a DK-val, hát az se többség. Még akkor is kéne a Tisza.
Hát így magába a közgyűlés elemzésében nem mennék bele, mert valóban majd meg kell ismerni, hogy milyen emberek ülnek benne konkrétan. Szerintem azért a választási eredmények azt mindenképpen mutatják, hogy Budapest nem jobboldali város. Hát ugye a Fidesznek soha nem sikerült egy kifejezetten fideszes jelöltet győznie, ugye Tarlós István sem egy fideszes jelölt volt, hanem egy sikeres, független óbudai polgármesterből lett aztán főpolgármester, és most is a Fidesz ezt próbálta meg, hogy nem a saját jelöltjével indul rá végül is, hanem egy olyan jelölttel, aki ráadásul, amint az eredmények is mutatják, azért az ellenzéki, liberális, baloldali szavazók között is tudott hozni sokakat. Ugye a Kétfarkú Kutyapárt elnöke kifejezetten, ugye Kovács Gergely Vitézi Dávidnak gratulált, ami hát inkább egyfajta vicces statement.
Sőt, nem mondta a műsorunkban, hogy neki hogy rászavazott.
Igen, egyfajta statement Karácsony Gergely ellen. Tehát a Vitézi Dáviddal talált a Fidesz egy olyan jelöltet, aki meg tudott szólítani a budapesti baloldal liberális többségből is embereket. Ez valóban azt mutatja, hogy itt a többiek is mondták, hogy Karácsony Gergelynek ez a szűk eredménye, ez mindenképpen kudarc, hiszen tény és való, hogy olyan kerületekben, ahol szintén voltak ellenzéki belső versenyek is, az adott jelöltek, akár Baranyi Krisztina Ferencvárosban, vagy Pikk András Józsefvárosban stabilan és gond nélkül tudtak győzni, tehát Karácsonynak is elvileg kellett volna ezt az akadályt stabilan vennie. Az, hogy a Vitézi Dávid ennyire fel tudott vele szemben jönni, az nem csak azt mutatja, hogy hát a fideszesek odaálltak mögé, hanem hogy azért a saját táborán, vagy ezen a baloldali kötőjel liberális táboron belül is van valamiféle elégedetlenség Karácsonnyal szemben. Én nem Budapesten élek, tehát nem tudom megmondani, hogy ez mennyire jogos, hogy a bicikli sávok azok rosszul lettek fölfestve, és nem lehet közlekedni, különösképpen, hogy én nem autóval szoktam közlekedni, ott sem, ahol élek. Tehát engem annyira nem zavarnának valószínűleg a bicikli sávok, de lehet, hogy Karácsonnyal szemben volt egy ilyen elégedetlenség, és ezt Vitézi, akinek van ez a technokrata imázsa, ezt meg tudta azért lovagolni. És az is kérdéses persze, hogy Vitézinek mennyire ártott az, hogy a Fidesz odaállt mellé. Az, hogy valóban Orbán Ráhel kiállt mellette, vagy Orbán Viktor is, ez biztos, hogy bizonyos szavazókat elvett tőle, de azért a Fidesznek fontos volt mégiscsak üzennie a sajátjai felé, hogy nehogy aztán itt a Szentkirály Alexandra kifeketített nevét húzzák be mégis, mert ugye a magas érvénytelen számokból ítélve lehet, hogy azért voltak szavazók, akik csak azért
egész biztos
Szentkirály Alexandrát húzták be.
Egész biztos. Jó, forduljunk rá az európai szintére. A 11 mandátum, amivel a Fidesz rendelkezik az EP-ben, mire elég a különböző alkudozások folyamán? Van-e valami tudomásotok egyáltalán arról, hogy hol tart a tárgyalás a Meloni-féle konzervatívok és reformisták csoporttal? Hova várható Orbánék végső megérkezése, Péter?
Hát ugye Dajcs Tamás mondta még ugye pár hónappal ezelőtt, hogy ők az ECR-be, tehát az Európai Konzervatívok és Reformek csoportba tartanának, de Meloni ezt nem erősítette meg. Tehát ugye ebben a csoportban van benne a PISZ, tehát ugye a lengyel volt kormánypárt, a Kaczynski féle párt is, ők támogatnák, hogy jöjjön a Fidesz. A Meloni féle, Fratelli d'Italia, tehát az Olaszország fivérei párt, azok ideológiailag nagyon közel állnak a Fideszhez, tehát azért a háttérben van együttműködés, főleg a Meloni féle pártalapítvány, a Futuro Nazione és az MCC között, de párt szinten Meloni még mindig nem hívta meg Orbánt, és egyébként Meloni párt családjában vannak kifejezetten Orbán ellenes erők is, mondjuk Petro Fiala, cseh kormányfő, ODS párt is ott ül, akik majdnem kijelentették, hogy ha Orbán jön, akkor ők viszont távoznak. Tehát Orbán egyelőre, ahol igazán meg van hívva, az a frakció lenne, ahova az AfD tart. Ugyanis az AfD, tehát ugye a német szélsőjobboldali párt, ők mindig kijelentik, hogy Orbánnal nagyon szívesen együttműködnek, csak hát az AfD most egy olyan pozícióban van, hogy az AfD-vel már az európai szélsőjobboldali szövetségesei sem működnének együtt, és szerintem Orbánnak éppen a német ipar támogatása miatt hát nem érdeke, hogy egy teljesen majdnem neonáci frakcióba üljön bele. Egyrészt ezt ő nem tudná nyugat felé eladni a német ipari körök felé, másrészt neki hatalompolitikailag az már majdnem mindegy, hogy egy neonáci frakcióban ül bent, vagy a frakció nélküliek között. De egyébként a többi helyen még nincs neki meghívása. Kérdéses valóban, hogy milyen mozgások lesznek a szélső jobb oldalon, hiszen ugye az ID és az ECR között is várhatóak mozgások, hova megy Löppen együttműködne Orbánnal, de a szélső jobb oldal megosztott, tehát olyan fontos kérdésekben, mint az Oroszországhoz való viszony, vagy az Egyesült Államokhoz való viszony, hatalmas különbségek vannak. Hát a Meloni frakciója az gyakorlatilag USA pártibb, mint az Európai Néppárt. Most, hogyha Orbán Viktor oda akar bemenni, akkor biztos, hogy Szijjártó Péternek egy másik szájat is növesztenie kell nyugat felé.
És szerintem fog is, hogy erre rácsatlakozzak. Én gyakorlatilag az elmúlt, nem tudom, pár hónapomat arra a küldetésre tettem fel, hogy minden létező fronton elmondjam azt, hogy ha jobbra is tolódik az Európai Parlament, az nem arra lesz feltétlenül, amerre Orbán Viktor van, és hogy az ECR becsatlakozás az valószínűleg nem fog összejönni Orbán Viktornak. Ugye ezt most már az Orbán is nyíltan kimondta, hogy ő ebbe az alapvetően euroszkeptikus, de nagyon orosz ellenes és nagyon atlantista frakcióba szeretne csatlakozni. Az, ahogy szavaznak az összes képviselők az LP-ben, az egyébként az ECR-hez van a legközelebb. Ez csak a szavazás, a kifelé mutatott ideológiai kép az teljesen más. A 11 mandátum az így is sok. Tehát hiába van az, hogy ez egy 720 főt számláló parlament, a 11 képviselős nemzeti küldöttség az egy nagy küldöttségnek számít.
De ez a 7 fős Tisza delegáció is jelentős számú lehet.
Abszolút, és a néppártnak ez egy kifejezetten fontos lesz majd az, hogy tehát egy ezzel meg is győzték őket szerintem, hogy fölvegyék, és ezért cserébe készek akár is búcsúzni Hölvényi György frakciótagságától, ugye a KDNP egy képviselője még mindig az Európai Néppárt frakciójában ül az LP-ben, de ahogy a Péter is mondta itt, a szélső jobb az egy teljesen szétesett valami lett. Ebből a szempontból az Európai Parlament még bonyolultabbá vált, mint valaha volt. Most ugye van tényleg a nyugatbarát, orosz ellenes, euroszkeptikus ECR, az orosz barát, de most már az AfD túl nácinak találó identitás és demokrácia, és akkor most van ez a huligán frakció, amit a pletykák szerint Vera Európának terveznek nevezni, amiben egyébként a Mi Hazánk is csatlakozni tervez az AfD mellé. Ugye korábban még arról volt szó, hogy az Orbán azon dolgozik, hogy ezeket a két frakciót, amelyek már létezik, azokat egyesítse. És valahogy leválaszza az Európai Néppártnak a jobbos szárnyát, és ezekből összegyúrjon egy akkora erőt, ami akkora tud lenni, mint mondjuk a szociáldemokraták, tehát a második legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben, és úgy már bele lehet szólni dolgokba. Hogyha nem is tudsz kormányozni, de legalább blokkoló kisebbséget tudsz alkotni. Ehhez képest hiába van számszerűen annyi képviselője, azért ezeket ilyen iszonyatos ideológiai, meg nemzeti feszültségek itt szétfeszítik. Tehát ha megnézzük azt, hogy például Olaszországon belül a Liga, az az IDE-ben ül, a Fratelli, meg az ECR. És ezek otthon versenyeznek egymással, bár alapvetően ezt most már megnyert a Meloni pártja, de hogy egy csomó ilyen van, hogy ezek a pártok azért se tudnak egyesülni, mert hogy otthon egyébként versenyben vannak egymással, egyáltalán nem értenek egyet. Ott van például Romániában a második helyzet az AUR, akik 5 képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe, ők az ECR-hez szeretnének csatlakozni, ez egy szélsőségesen magyar ellenes párt. És akkor itt van a választás, hogy Giorgia Meloni, hogyha te vagy Giorgia Meloni, akkor azt választod-e, hogy befogadsz 5 magyar ellenes román szélsőjobboldalit, akik a világon senkinek nem fognak föltűnni, vagy helyette befogadsz 11 fideszest, ahol viszont a Guardiantól a Politikóig mindenkinek a címlapján az lesz, hogy te egy akkorban alszol Orbán Viktorral. Szóval ez egy iszonyú bonyolult kérdés, és nem lett egyszerű Orbán Viktornak lenni Európában.
Hát igen, Orbán nem megint rosszul mérte fel a külpolitikát, tehát ugye neki mindig az az elképzelése, hogy pusztán az EU elutasítása alapján egy a néppártól jobbrá váló nagy egység létrehozható, ráadásul természetesen az ő vezetése alatt, és akkor a néppárt, amely emiatt jobbra tolódik, és ez az egységes, radikálisabb jobboldali konfederáció, ezek fogják meghatározni Európát, és ennek révén végül is aztán Orbán Viktor Európa királya lehet, vagy új német-római császára. Na most ez ebből semmi nem jött össze, hiszen az EU ellenesség az még nem is egy jobboldali téma, tehát Orbán Viktor számos kérdésben például azt mondja, amit Olaszországban a balpopulista öt csillag, vagy a németeknél a balkonzervatív Sarah Wagenknecht. Tehát Orbán Viktornak akár keresni, akár mehetne az európai kommunista frakcióba is, mert mondjuk az Oroszországhoz való viszonyban ő közelebb áll a kommunista frakcióhoz, mint a Melóniékhoz. Tehát egyszerűen a jobb oldalon belül számos olyan törésvonal van, ahol Orbán nem tudja magát elhelyezni, és Orbán semmiképpen nem lesz képes egységet teremteni, és az is látható, hogy Melóninak nem az a célja, ami Orbánnak, hogy egy ilyen teljes a jobbtól a szélső jobbig terjedő egységet teremtsen, hanem Meloni magát normalizálni akarja, és még hogyha a frakció talán kisebb is lesz, vagy nem lesz sokkal nagyobb, ő egyszerűen be akar menni a mainstreambe. Tehát ugye az Európai Parlamentet jelenleg a néppárt, a szocdemek, liberálisok és részben a zöldek ilyen informális koalíciója szokta meghatározni, és Meloni számára az a kihívás, hogy azt szeretné, hogy ennek az informális koalíciónak, tehát kvázi hatalmi elitnek ő is részévé válhassék, és hogyha ez Orbán nélkül megy neki, akkor ő Orbán nélkül fog ennek a részévé válni.
Na, és akkor zárásként még Budapesten kívül, de az országhatárokon belülről arra kérlek benneteket, hogy nevezzétek meg azt a választási fejleményt, ami számotokra a legtöbb izgalmat szolgáltatta az elmúlt 12 órában. Tehát mi az a választási eredmény, ami számotokra kifejezetten szemfelnyitó? Adott esetben azt gondoljátok, hogy a következő időszaknak egy fontos politikai szintere lehet majd, mert akár kihathat az országos politikára, új dinamikákat, új törésvonalakat hozhat be. Tehát kérlek, hogy mindenki egy-egy ilyen kedvencet nevezzen meg. És a Pető Péter nagyon mosolyog ennél a kérdésnél, úgyhogy nem te fogod kezdeni.
Ki kiabálja be először?
Hanem elsőként Zsolt.
Jó, én meghagyom akkor a Győrt a Petinek, hát ő lesz a második. Én Hódmezővásárhelyet mondanám egyébként, ami egyrészt számomra megdöbbentő az a magabiztossága, hogy Márki-Zay Péter ezt a versenyt megnyerte. Viszont szerintem ennek ezen túlmutató része is van. Azért egy időre elcsöndesednek majd azok a hangok, amik Lázár Jánosról és a Fideszen belüli utódlás kérdéséről beszélnek, vagy arról, hogy esetleg kiugorhatna és átállhatna a Tiszához, amire én egyébként se látok esélyt, de hát azért ez egy egészen magabiztos győzelem, és szerintem itt kifejezetten a Lázárra gyakorolt hatás az, ami érdekes lesz a politikában.
Péter.
Mondjuk inkább a külföldről vennék példát, Ausztriából.
Kérdésre megengedjük nekem. Ausztriából. Végül úgyis egy monarchista vagy, tehát ilyen szempontból akkor az, hogy te most Ausztriával hozol egy példát,
akkor
az
most jövős jelenleg. Igen, tehát meg most ott élve. Hát Ausztriát venném, ahol ugye a szélsőjobboldali szabadságpárt befutott az első helyre, de egyáltalán nem olyan nagy előnye, mint ahogy arra számítottak, tehát 1%-on belül van az előnye.
Ezt látják is a nézőink már.
És ami éppen igen érdekes, hogy az ÖVP, tehát az osztrák néppárt, ami a jelenleg kormányzó konzervatív párt, hát nagyon ott van a nyomában, és ugye októberben Ausztriában választások lesznek. Egy ilyen eredményből még az is kijöhet, hogy nem biztos, hogy az FPÖ lesz a legerősebb párt az októberi választásokon, tehát nem tudja benyújtani az igényét a kancellári posztra, ami persze nem jelenti azt, hogy ne egy jobbratolódás történne Ausztriában, mert ez az eredmény azért azt mutatja, hogy jó eséllyel egy néppárti, szabadságpárti kormány jöhet létre, tehát egy olyannak a folytatása, amit ugye 19-ben az ismert Ibiza videó megakasztott, tehát ilyen értelemben Ausztria jobbra tolódott, de a szabadságpárt nem tört annyira előre, ahogy azt várták, és talán még egy az kicsit kis színes, és ez érinti Magyarországot is, hogy hát valószínűleg a magyar igazságszolgáltatásnak Ilária Salist el kell engednie, hiszen ugye Ilária Salist mandátumot szerzett Olaszországban, Ráadásul az országban egy nagyon fontos téma is volt eleve. Az elmúlt hónapokban a sajtó teli volt Ilária Salisszal, vagy Rómában.
Csak mondjuk a nézőnk kedvéért, hogy pontosan kijön, mert valószínűleg már a feledés homályába veszett.
Ja, igen, ez is
Antifa fronttal kapcsolatos.
Ez is mutatja, mert mondjuk, hogyha Olaszországban beszélnénk, és hogy bemondanám ezt a nevet, akkor senkinek nem kéne bemutatni, mindenki tudja, kiről van szó. Ugye ő az az észak-olasz antifasiszta lány, aki ugye azt hiszem 23-ban, vagy 22-ben volt ez a verekedés?
23-ban,
ugye a kitörés napján eljött ide hát segíteni az antifasizmus ügyét, és ez a segítség ez odáig fajult. A vád szerint a segítség ugye oda fajult, hogy Gazdagréten valakit megvertek, de nem bizonyított, hogy valóban Ilária Salisz az, mert nem lehet egészen pontosan felismerni, de a lényeg az, hogy ő jelenleg ugye a magyar igazságszolgáltatás és a büntetés végrehajtásnak a vendégszeretetét élvezi, és ez az olasz médiában nagyon, nagyon jelen van. Tehát ezért mondom, hogy Ilária Salisz nevét, ha valaki bemondja Olaszországban, mindenki tudja, hogy miről van. Így van, ez Meloniak kellemetlen is volt, hiszen Meloninak mégiscsak meg kell védenie valakit, egy olaszt, hogyha a külföldi börtönökben ráadásul egerek között szenved, hogy azt az olasz sajtó részletesen leírta. Másrészt persze azért Meloni sem szeret megvédeni antifasiszta aktivistákat, és végül is az történt, hogy még az is fölmerült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a Demokrata párt, indítja őt listavezetőként. Végül is a Zöld Kommunista Pártszövetség indította őt listavezetőként, és nagyon meghúzta. Tehát a Zöld Kommunista Pártszövetség az Olaszországban 1-2%-ra volt jó eddig, Ilária Salisszal majdnem 7%-ot szereztek. Tehát ott vannak Salvini mögött, Salvini 8% körül szerzett, tehát Ilária Salisz nagyon meghúzta a Zöld Szélső Baloldali Szövetséget, olyannyira, hogy például az egyetemisták között 40%-ot a nem otthon, nem a saját városukban szavazó egyetemisták között 40%-ot szerzett ez a Zöld Kommunista Pártszövetség, és ezzel Salisz akkor mentelmi jogot szerez az Európai Parlamentben, tehát ez egy magyar-olasz közös projekt akkor.
Péter.
Én azért mosolyogtam, mert annyit tudnék mondani, tényleg szerintem szuper izgalmas tétek voltak, annyival, hogy ráadásul úgynyira elhúzódott, hogy még nagyon részletesen nem tudtunk elmérni az adatokba, de nagyon érdekes lesz megnézni, most messziről fogok eljutni addig, amíg kiválasztom a sajátomat. A középvárosoknál a Fidesz azért biztos, hogy nem várt vereségeket szenvedett, tehát most a Jóvártól Tatáig biztos számos helyi oka van, de azért nagyon sok olyan település van, ahol elvesztették a várost, szerintem némiképp váratlanul, Balaton környékén szintén, akár a Kesztely. Tehát, hogy ezek nagyon érdekesek. Aztán vannak azok, amik azért érdekesek, mert vagy ilyen-olyan konstrukciókban bizonyos politikai érdekek mentén vesztek el esetek, ilyen a Miskolc, ami ezért érdekes. Vannak olyan nagyon érdekesek, amikor egyes politikusok bevállalták azt a kockázatot, amelyet korábban mások nem mertek, és ezért a választók megjutalmazták őket, és most úgy irányíthatják a város, hogy az hitük szerint a lehető legjobb. És legkevesebb kompromisszummal, ám a lehető legjobb konstrukcióban történik, erre jó példa, szerintem a Baranyi Krisztinás kerület például, és akkor kiukadok a Kovács Gergőig, ezt szerettem volna mondani, hogy a kutyapártot magam nagyon sokszor bíráltam története során, úgyhogy már csak ezért is ukadok ki ide, hogy ez egy parád és politikai munka volt, és politikai teljesítmény, amit a Kovács Gergő csinált. Tehát ahogy az előválasztáson kialakította azt a keretet, amelynek megteremtette ő magának a lehetőséget, hogy megszerezze a 12. kerületet úgy, hogy azt úgy kormányozhassa, hogy kutyapárti többsége is van hozzá, az egy mestermunka volt, ugye a DK nem tudott már mit kezdeni ezzel a szituációval, ugye a Momentumot legyőzte lényegében egy az egyben, elhozta abba a helyzetbe, aminek a végén az áll, hogy a kutyapárt története során először közhatalmat szerzett ilyen szintű megméretésen úgy, hogy lényegében totális többséget tudtak egy fideszes kerületben szerezni, és már az éjszaka folyamán bejelentette speciál, hogy a Turul-szobrot majd a szoborparkba helyezik át, ami valószínűleg annak a közösségnek, amely eddig ott kisebbségben voltam, ezt egy sértésnek vette, már is egy olyan eredmény, amit elért. Szóval mondom, ez, ahogy a Kovács Gergő kialakította azt a keretet, amiben ezt a többséget meg tudta szerezni, az szerintem egy nem várt, és nem is vagyok benne biztos, hogy nem az ellenfelek részéről való alábecsülés eredménye volt. Tehát itt egyszerűen azt hiszem, hogy ő nyerte a politikai meccset, és hát most nagyba ki van vetítve, hogy mi az eredmény annak, aki így politizál és megteremti maga mögé ezt a támogatottságot is.
Amúgy a Turul-szobor elbontásával kapcsolatos kijelentését, amikor ezzel szembesítette Toroczkai Lászlót a Flóra kollégánk, akkor Toroczkai László nagyon rég nem látható vehemenciával és élességgel mondta azt, hogy hát azért nem addig, és ahhoz még nekik is lesz majd egy-két szavuk, úgyhogy szimán lehet, hogy újra a Turul-szobor és környéke politikai összecsapások és mindenféle szimbolikus és valós összeütközéseknek lesz.
De ahogy nézem, a 12. kerületben speciál kisebb támogatottsága van Toroczkai László mozgalmának.
Ez olvasható ebből az eredményből. Pető Péter, Tehet Péter, Kerenes Zsolt, nagyon szépen köszönöm, itt voltatok velünk, gyertek majd máskor is. Ti mindenképpen regisztráljátok a 24.hu-ra annak érdekében, hogy egyrészt segítsétek az újság működését, másrészt pedig, hogy hozzáférjetek a különböző exkluzív tartalmakhoz, például a választási hírlevélhez, vagy például Kele János futball hírleveléhez, úgyhogy a linket megtaláltok a leírásban, ezen keresztül ezt könnyen meg tudjátok tenni. Ugyanígy hallgassátok a Gemist és a Partizán közös podcastját, amelyet a Partizán podcast csatornáján meg tudtok találni, már számos adás elérhető, alapvetően a Gemist kelet-közép-európai régión belüli országokkal és azoknak a európai parlamenti, illetve belpolitikai folyamataival foglalkozik. Nagyon izgalmas megfejtéseket lehet hallani, hogyha kíváncsiak vagytok erre a régióra, mindenképpen adjatok egy esélyt ennek a podcastnak, mondom még egyszer, több rész is már elérhető. Most következik egy interjú Donát Annával, amit az éjszaka folyamán Székely Ádám kollégám készített vele, utána még érkezik ide hozzám a stúdióba Hajnal Miklós, a Momentum kampányfőnöke, országgyűlési képviselője, elnökségi tagja, akit én véletlenül budapesti elnökként is beazonosítottam a műsor elején, ő természetesen az már nem, de kampányfőnök, országgyűlési képviselő és elnökségi tag mindenképpen, hogy ez változott-e a tegnap esti eredmények függvényében, ez is ki fog terülni az interjúmból, de most először következik Donát Anna.
Számos polgármesteri hely, azonban sem az Európai Parlamentben, és úgy néz ki jelen pillanatban is a fővárosi közgyűlésben nem sikerült bejutni. Orbán Viktor úgy fogalmazott az előző beszédében, hogy a jóisten kiírt a Momentumot a történelemből. Te hogy gondolkodsz erről?
Jegyem a humorát. Rengeteg polgármesteri, és amit tegyük hozzá, megyei listás helyek és helyi önkormányzati helyek, vagy képviselői helyek mutatják azt, hogy egy, mindenkinek üzenem minden, hogy aki azt gondolt, hogy körúton belüli párt vagyunk, most kiderült, hogy mi egy igazabb vidéki párt vagyunk, amire nagyon büszke vagyok, az elmúlt 5-7 évnek az építkezését látjuk. És amire még büszkébb vagyok, amit elmondtam korábban, nem tudom, hogy abban mennyit hallgattatok, a Momentum a kezdetén kitalálta, létrehozta a Horizont női politikus képzőt. Az összes horizontos indulónk megnyerte az egyéni helyületét. Olyan helyeken is, mint Komló, ahol nem mindenkinek sikerült ez. Úgyhogy azt gondolom, hogy van értelme belefektetni egyrészt a jövőbe, van értelme felkarolni tehetséges nőket, és a Momentumra igenis szükség van, ezt az ország különböző pontjain, kisfalvaktól nagyobb városokig megmutatták a választók, úgyhogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Az, hogy listás választásokon fent vagy lent, ilyen a politika, felállunk, megrázzuk magunkat, és folytatjuk tovább, és legközelebb megint sokkal jobb eredményt fogunk elérni. Mint ahogy 18-ból lett a 19, és a 22-ből majd lesz egy másik eredmény. Úgyhogy ez minket nem vett vissza semennyire. A budapesti listás eredmény, amúgy még várjuk ki a végét, bent leszünk a közgyűlésben. Az európai parlamenti munkánkra meg nagyon-nagyon büszke vagyok, és senki nem tudja se tőlünk elvenni, sem Magyarországtól azokat az érdemeket, amiket Magyarország érdekében tettünk. Ha mi ezt a munkát nem végezzük el, akkor most nem repedne a rendszer, és ennek igenis van értéke, és erre büszkék vagyunk akkor is, ha most nem tudjuk kint folytatni ezt a munkát, de mind európai, mind magyarországi szinten ott vagyunk, és Cseh Katalinnal egy pillanatig nem fogunk eltűnni.
Mit üzenne azoknak, akik azt mondják a listás eredmények alapján, a Momentum egy kis párt, vagy egy megszűnőben lévő párt, és hogy ezért a Momentum elnökségét esetleg valamilyen felelősség terhelni?
Momentum nem egy megszűnőben lévő párt, mert ahogy látható, rengeteg polgármestert, képviselőt, megyei képviselőket is adunk, úgyhogy ott vagyunk az ország minden pontján, és innentől kezdve folytatjuk tovább, úgyhogy ezt.
Önnek most megszűnt ezzel a választással az európai parlamenti mandátum, vagy legalábbis megszűnik. Mihez kezd a következőkben?
Mi most jelenleg közösségemmel együtt feldolgozzuk mindazt az örömet és mindazt a bánatot, ami minket ért, és holnap felállunk, újra tervezünk, meg fogjuk beszélni, hogy mit, merre, meddig. Üzenem Orbán Viktornak, hogy nem úszott meg ennyivel, nem fogok eltűnni. Köszönöm szépen!
Látomnak, köszönjük szépen!
Az interjút még az éjszaka folyamán készítette Székely Ádám kollégám, de most már itt ül velem a stúdióban Hajnal Miklós, a Momentum kampányfőnöke, országgyűlési képviselője és egyben elnökségi tagja. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a
kérdéseket. Jó reggelt, szervusz.
Kiesett a Momentum az LP-ből, és nem kerültetek be a fővárosi közgyűlésbe sem, ráadásul elesett a párt legnagyobb vidéki bázisa, Baja, amiről ugyebár igazából korábban lemondhatok, hiszen a bajai polgármester már korábban megszakította a viszonyát a párttal, de most a város maga igazából visszakerült a Fideszhez. Na most Ez alapján valószínűleg kijelenthető, hogy a választások lenne jobb vesztes a Momentum. Voltak bajlós előjelek, azt gondolnám, és nem biztos, hogy csak az éjszaka folyamán döbbentetek arra rá, hogy hát ennyire rosszul áll a szénátok. Megosztanád, hogy mégis mire tudtatok jutni? Miben látjátok a kudarcnak az elsődleges okát?
Országosan ez nyilvánvalóan kudarc ez az eredmény, és az, hogy ezt mennyire lehetett előre látni, szerintem február vége felé a Momentum támogatottsága még most nyilván különböző közvéleménykutató intézetek más mérnek, de 7-8-9% környékén volt, és azután gyakorlatilag Magyar Péter megjelenésével nem csak a Momentumot, de hát itt az elemző műsorban már korábban elmondták mások, hogy akár a kétfarkú kutya pártot, akár egyébként úgy tűnik, hogy a DKMSZP párbeszéd szavazó táborát is hát jelentősen csökkentette a Magyar Péter megjelenése és a Tisza párt előretörése. Én nagyon sajnálom ezt az eredményt, meg ezt a kudarcot, mert szerintem Donát Anna és Cseh Katalin, és ezt nem csak így szubjektíven mondom, hanem a minden rendelkezésre álló mérés, közvéleménykutatás alapján egyrészt a legismertebb, másrészt a munkájukkal ők voltak, a választók velük voltak még a legelégedettebbek. Tehát
a szavazólapon leadott vélemények alapján nem?
Ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább a Momentumnak, mint párt szól, a Momentum stratégiájának szól, annak a kérdésnek szól talán elsősorban, hogy milyen tétet tudtunk adni ennek a választásnak. Tehát hogyha itt most az önreflexió kérdése az már szintén szóba került az előző blogban. Ha nekem önreflexiót kéne gyakorolni, akkor én elsősorban a választás tétjét emelném ki. Azt emelném ki, hogy most nyilván a Fidesz egy olyan tétet adott, ami kicsit így a én perspektívámon még túl is mutat, hogy itt harmadik világháborút vizionáltak, és úgy tűnik, hogy szerencsére a magyar választók is ezzel a téttel a többségük nem tudott azonosulni. Szerintem ez egyébként egy olyan dolog, amiben mindannyian bízhatunk, legalábbis mindenki, aki ellenzéki érzelmű, az örült annak, hogy 45% alá került a Fidesz, és ez a tét ez látványosan nem működött. Magyar Péter tudott egy olyan tétet adni, ami szerintem inkább egy országgyűlési választásra hajazó tét, tehát az a részben ellenzékváltó, részben kormányváltó hangulat, amit ő megteremtett, az nagyon sok, akár 2022-ben csalódott választót magával rántott, és ennek az erőnek, ennek a tétnek a Momentum nem tudott érdemi alternatívát állítani. Tehát ha én a saját felelősségemet keresem ebben a történetben, az, hogy egyrészt nem tudtunk, másrészt nem akartunk. Tehát mi egy sok szempontból európai kampányt folytattunk, azokról az értékekről beszéltünk, amiket képviselünk, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen munkát folytatott Katka és Anna az Európai Parlamentben, amivel kapcsolatban nyilván meg lehet fogalmazni kritikát, de szerintem az, hogy ők ott következetes és szorgalmas munkát végeztek, azt viszonylag kevesen vitatják el.
Az világos, de ugye azt mondod, hogy tétet tudott adni Magyar Péter, ti pedig nem voltatok erre képesek. Nem lehet, hogy itt azért van egy hitelességi deficit is? Most nem is akarok visszamenni egészen a Momentum keletkezésének a történetét, bár a legelső pártelnökötök még pont ugyanazt fogalmazta meg, mint Magyar Péter, hogy sem Gyurcsánnyal, sem Orbánnal nem lehet együttműködni. Ezt 2018-ban ki is próbáltatok, akkor nem jutottatok be a parlamentbe. 2019-ben már volt egy közeledés a pártokhoz, a további ellenzéki pártokhoz, 2022-ben pedig a közös listás indulás. És ezzel kapcsolatban Donát Anna viszont már kifejezetten egyfajta távolságtartó pozíciót próbált fölvenni tavaly ősszel, meglehetősen következetlenül, tehát egyrésztről támadta a DK vezetését, de különösebben egyébként meg nem indokolta meg, hogy alapvetően mik azok az új fejlemények vagy információk, ami miatt még Gyurcsány Ferenc személye vállalatlanná vált volna a Momentum számára. Ráadásul helyben számos kampánynak az ügyét elnehezítettétek a Momentumos jelöltek számára, hiszen helyben nekik szükségük volt vagy a DK-s, vagy pedig a DK közeli támogatókra, pártaktivistákra, egy bármilyen típusú együttműködésre. Szóval, hogy mit gondolsz, a hitelességi deficit miért alakult ki a Momentum körül?
Igen, ugye önkormányzati választásban azért szerintem az esetek nagyon nagy többségében odafigyeltünk arra, hogy az együttműködésben részt vegyünk, és az együttműködésben bevonjunk másokat is, mert tudjuk, hogy hogyan működik az önkormányzati választási rendszer, tudják egyébként a választók is, tehát én például Pikó András győzelmét és a csapatának a győzelmét is annak tudom be, hogy értették a választók azt, hogy most hiába vannak adott esetben szocialista ráindulók, az azért nem ingatta meg az ő többségét, és én azt gondolom, hogy voltak határok húzva ebben a kampányban, országos meg önkormányzati szinten is. Az, hogy ezeket a határokat mennyire húztuk következetesen az elmúlt, most már lehet azt mondani, 5-6 évben, ez szerintem számon kérhető a Momentumon, de az Anna reflexiója szerintem a 22-es választások után alakult ki. És ez a reflexió szerintem egyébként nagyban egybevág Magyar Péterre, aki nyilván újonnan jött szereplőként, aki a 22-es választási kudarcban nem volt benne. Könnyen lehet, hogy ebben a kérdésben egyszerűen a választók számára egy vonzóbb alternatíva volt, de a kritikája a bizonyos baloldali pártok felé, és ez szerintem eltér, hogy hol egyébként melyik, mert én legalábbis azt látom, hogy bizonyos településeken meg kerületekben együtt lehet működni, bizonyos szereplőkkel máshol meg nem. Az országos kérdés az nyilván egyel összetette bennél, de ebbe ő markánsabb volt és láthatóbb volt.
Kampányfőnökként miben látod a felelősségedet?
Egyrészt a tét meghatározásában, tehát amire az előbb is kitértem. Másrészt, amiről szerintem már Soproni Tamás is, amikor itt volt nálad, és beszélt korábban, más interjúkban Donát Anna is beszélt, hogy a Momentum a liberális identitását, azt mikor vállalta fel, ez is egy olyan dolog, ami szerintem hát az utóbbi hónapokban vált igazán nyilvánvalóvá. Szerintem előtte sem titkoltuk, ha azt nézzük, hogy milyen ügyeket, értékeket képviselt a Momentum, és ebbe egyébként szerintem nagyon következetesek voltunk, sokkal következetesebbek, mint sok másik párt, de nem vállaltuk annyira nyíltan. És igen, ez megkésett.
Későn vállaltátok ezt föl, vagy pedig az derült ki, hogy egyszerűen nincsen 5% liberális szavazó ma Magyarországon?
Egyébként szerintem van, és szerintem egy liberális pártnak, ha egyszer vállalja ezt, és következetesen képviseli, akkor mindig lesz, vagy mindig lenne Magyarországon egy ilyen bázis, és nyilván minél régebb óta képviseli ilyen értékeket, nyíltan felvállaltan egy párt, annál kevésbé megingatható ez a bázis. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Momentum mondjuk februárról, júniusig elveszít 8-9%-ról több, mint a szavazótáborának a felét. Nyilván minél erősebb ez a szavazótábor, minél erősebben kötődik érték alapon, annál nehezebben gondolom azt, hogy egy másik téttel ezt lehetett volna csökkenteni. És most ezzel néztünk szembe. És még egy dolgot emelnék ki, ha már a kampányfőnöki minőségemben kérdezted. Én azt gondolom, hogy mozgósításban egyébként a Momentum jól mozgósított. Tehát akikkel mi beszéltünk személyesen, szerintem egyébként például a megyei listás választásokon is látszódik, az önkormányzati eredményeinken látszódik, hogy a Momentumos önkormányzati képviselőjelöltek jól szerepeltek.
Miért gondolsz konkrétan?
Szinte most nem mondom, hogy az összes önkormányzati jelöltünkre, de most nyilván Soproni Tamás az kiemelkedő, Terézvárosban, hogy ő milyen eredményt érte,
újrázni tudott. Megszerezte ezt a pozíciót.
De egyébként számos vidéki településen is elképesztő eredményeket értünk el. Ugye most kettő települést ugye az eredményváron is említettünk, Báréve és Vámospércs. Mindkét településen ugyanazok a jelöltek indultak, mint 2019-ben is. 2019-ben nem tudtak nyerni, 24-ben igen. Tehát ők ott helyben elvégeznek olyan munkát, az utóbbi 5 évben elvégeztek olyan munkát, ami több mint 50%-os támogatást biztosított nekik. Én azt gondolom egyébként, hogy országosan is jól mozgósítottunk, a probléma inkább az, hogy van egy átjárás.
Tehát ez a 2017-ben, amikor ti berobbantatok a magyar közéletbe, akkor a Olimpia kampányjal hány aláírás gyűjtöttetek az Olimpia, tehát a népszavazás kiírásáért? 260
ezer.
Jó, ehhez képest 2024-ben 40 ezer szavazatot nem tudtatok összegyűjteni azért, hogy bejussatok a fővárosi közvetlenbe.
Ezért is mondtam azt, hogy országosan egy kudarcként értékeljük.
De ez nem országos, ez egy fővárosi eredmény.
Itt a fővárosban is, igen.
Tehát mi történt az elmúlt 7 évben, hogy ezt a 260 ezeres bázist, ami egyszer már nálatok volt, nem voltatok képesek úgy megtartani magatok mellett, hogy most ott ültek októbertől a következő fővárosi közgyűlésben?
Az a 260 ezer aláíró, aki támogatta az Olimpia népszavazást, ők nem voltak mind Momentum szavazók, akkor sem egyébként. Ugye a Momentum akkor megjelenése után egy 1-2%-os párt volt. Első országgyűlési választásunkon 3%-ot
értünk. Azért a harmada feltétlenül legalább egy nagyon-nagyon konzervatív becsüléssel Momentum szimpatizánsak volt mondható.
Igen, szerintem ezt ki kell értékelnünk. Én elsősorban a Tisza párt megjelenésének tudom ezt be, tehát a fővárosi közgyűlésben is ők nagyon komolyan előre törtek, és amit akartam mondani az előbb az az, hogy szóval egy átjárás van a Momentum szavazótábora és a Tisza szavazótábora között, és ezt mi a fővárosi közgyűlésben is, és az EP választáson is nyilván úgy éltük meg, hogy elsősorban mi vesztettünk. De például az önkormányzati választásokon, vagy a megyei választásokon sok jelöltünk jobb eredményt ért el, mint 2019-ben, megyei közgyűléseken is jobb eredményt értünk el, mint 2019-ben.
Kormányzattal szemben rendre visszatérő kritikáltak, hogy a teljesítmény elvűség hiánya jellemző működésüket. Most felteszem, hogy a teljesítmény elvűségből fakad az is, hogy adott esetben, hogyha a teljesítmény nem igazolja a megelőlegezett várakozásokat, akkor annak valami fajta következménye van, például a pártra nézve. Ehhez képest hajnali 3-ig a pártelnökötök nem tett közé közleményt azzal kapcsolatban, hogy mit gondol az ő további pozíciójáról. Van-e bármilyen lemondás, van-e bármilyen személyes felelősségvállalás a Momentumon belül, tudsz-e ilyesmiről beszámolni a választási eredmény függvényében?
Kettő dolgot biztosan tudok mondani. Egyrészt az, hogy ma reggel lesz elnökségi ülésünk, ahol én megyek ezek után, és nyilván erről is fogunk beszélni. Másrészt...
Te felajánlod a lemondásod?
Ha az elnökséggel így döntünk, akkor én készen állok erre. Én azt gondolom, hogy én az elnökség irányába...
Hol tartanád ezt?
Én az elnökség irányába tartozom ennyi felelőssége, hogy közösen hozzuk meg ezt a döntést, és Donát Anna is nyilván közösen szeretné velünk meghozni ezt a döntést.
De jó döntésnek tartanád ezt? Indokoltnak?
Én azt gondolom, hogy felelősséget kell vállalnunk az eredményért, felelősséget is fogunk vállalni az eredményért, és a nyár folyamán lesz tisztújítás a Momentumban, hogy ezt úgy fogjuk megtenni, hogy lemondunk, úgy fogjuk megtenni, hogy nem indulunk újra, vagy úgy fogjuk megtenni, hogy lesz közöttünk olyan, aki újraindul, és a Momentum küldőgyűlésen nem szavaz neki bizalmat, ez a következő órákban, napokban kell, hogy kiderüljön, de én előre is jeleztem, hogy vállalom a felelősséget, akármilyen eredmény is fog születni, akár nulla, akár egy, akár kettő mandátum, és azt gondolom, hogy kampányfőnökként nekem ez kötelességem is.
Ugye a további építkezésre vonatkozóan számos irány mutatkozik a számotokra, egyrészt van továbbra is parlamenti frakciótok, ami amekkora erőforrás, ugyanakkor a tehertétel is lehet, hiszen simán lehet, hogy most majd Magyar Péter és a Tisza párt megpróbálja a parlamentális ellenzéket a rendszer ellenzék szerepe betolni, és azt mondja, hogy igazából akik a parlamenten belül vannak, azok a NER-rel egy követ fújnak. Emellett azért vannak helyi építkezési lehetőségétek, akár most Zuglóban ez megnyílt Rózsa András polgármester személyében, de valóban ott van Soproni Tamás a 6. kerületben, az is lehet akár egy irányvonal, vagy lehet valami teljesen más. Ugye itt Szabó Andrea ma hajnalban amellett érvelt, hogy a Momentumnak van egy olyan megjelölésű mozgalom, és ugye ez a mozgalmiság, mint hogyha eltűnt volna az utóbbi időben a pártban. Ennek az újjáépítésében látjátok most, vagy látnád te magad adott esetben a további lépés lehetőségét, vagy az előbb említett irányvonalakban látnád inkább a lehetőségét a további építkezésnek? Szóval szerinted merre van most előre a Momentumnak?
Én azt gondolom, hogy ha már Zuglót kiemelted, biztosan az új önkormányzatokban, amiket megnyertünk, ott most van feladat. Van egy felkészülési idő október 1-ig, de azért én aggódom, hogy mi lesz ebben az átmeneti időszakban. Tehát azért itt a fideszes önkormányzatoknál is, meg ugye Zugló az MSZP-s vezetési önkormányzat volt, nagyon oda kell figyelni a következő hónapokban, hogy mi történik. Én remélem, hogy semmilyen visszaélés nem lesz. Tehát egyrészt erre fogunk koncentrálni. Másrészt nyilván le kell vonni olyan országos stratégiai következtetéseket is, amiket te is mondtál, hogy a mozgalmisághoz térjünk vissza. Az biztos, hogy én a parlamenti képviselőként azért a parlamenti hagyományos munkának, szavazásoknak, felszólalásoknak, módosító javaslatoknak nagyon-nagyon minimális értelmét látom. Tehát ezek jelenleg szimbolikusnak tekinthetőek legfeljebb. Nem tudok olyan ellenzéki javaslatról nagyon beszámolni az utóbbi években, amiket a Fidesz megszavazott volna, vagy ha megszavazták ezeket, akkor azt csak azért tették, mert a saját érdekükben állt. Például ilyen volt, ugye, amikor a népszavazásokat egy időben lehetett tartani országgyűlési választással, és akkor tartottak egy gyermekvédelmi népszavazást. Ez sem az ellenzéknek kedvezett végül. Szóval az biztos, hogy a parlamenten kívül több munkák van, szerintem most az önkormányzatokban ez még inkább igaz, de ezeket a következtetéseket a következő hetekben fogjuk levonni, és részben már az új elnökség dolga lesz, hogy ezekben döntéseket hozzon. Tehát ez ügyben én azt gondolom, hogy nyilván a felelősséget az eddigi eredményért mi vállaljuk, következtetéseket levonjuk, de az új irány kijelölése az már az új elnökség dolga lesz.
A fővárosi közgyűlésbe való bejutásoktól 200%-on múlott. Megpróbálkoztok valami fajta felülvizsgálattal, adott esetben újra számolással, esetleg megnézni azt, hogy lehet-e javítani az eredményeteken, és bejutni adott esetben a közgyűlésbe?
Ha jól értem az abszolút számokat, akkor itt nagyjából 150 szavazatról beszélünk, ami még kevesebb, mint Vitézi Dávid hátránya a Karácsony Gergővel szemben. Meg fogjuk ezt vizsgálni a jogászokkal, hogy ezt meg tudjuk-e óvni, és van-e lehetőség arra, vagy van-e akkora mozgástér az eredményben. Nyilván meg kell nézni, hogy erre a szavazólapra hány érvénytelen voksot adtak le, és ez alapján fogunk ebben döntést hozni, de szerintem mi készen állunk erre is. Én fontosnak tartanám, hogy a Momentumot legyen a fővárosi közgyűlésbe, nem csak azért, mert ez az én pártom, hanem azért is, mert mi azért dolgoztunk, hogy a fővárosi közgyűlés működőképes legyen, hogy Budapest fejlődjön az utóbbi években. Ha bárki megnézi, hogy a fővárosi közgyűlésben a Momentum hogyan dolgozott az utóbbi években, az esetek 99%-ában ez egy jó közös munka volt Karácsony Gergővel. Most azért könnyen felállhat egy patthelyzet, ti is néztétek a mandátumokat a fővárosi közgyűlésbe, ha csak egyelben van a Momentum, akkor már segíthetünk ennek a patthelyzetnek a feloldásában a jó irányba.
Záró kérdés. Nyilván köt a párt lojalitás, és előbb ki is fejezted azt, hogy szeretnél az elnökséggel közösen döntést hozni a stratégiai irányban, akkor egyáltalán arról, hogy akartok-e lemondani vagy sem. De Donáton a vezetői teljesítményt értékelve, szerinted alkalmas ő a továbbiakban a párt vezetésére, vagy érdemesen elgondolkozni a pártnak abban, hogy új elnököt választ saját maga számára?
Én azt gondolom, hogy a párt ezen mindig el szokott gondolkozni, tehát a Momentum tisztújításán rendszeresen több induló van az elnöki tisztségér is, és az elnökségi tagi tisztségér is, szerintem ez most nyáron is így lesz, hogy az Anna indul-e vagy sem, az az ő döntése. Én
politikailag utóbbi... kívánatos lenne, hogy folytassa a párt vezetését?
Ezt a közösségünk fogja eldönteni, ezt nem én fogom eldönteni.
De van véleménye nyilván erről a kérdésről.
Akkor lesz ebben véleményem, hogyha látom az alternatív jelölteket is. Tehát ez nem egy fekete-fehér kérdés. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években rengeteget tett a Momentumért, és nagyon hálás vagyok érte. Az, hogy kivezesse a Momentumot a következő időszakban, az egy olyan döntés, amit majd a jelöltek ismeretében fogok tudni én is megmondani, hogy kit tartok a legalkalmasabbnak.
Hajnal Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm, hogy megosztottad a nézőinket, gyere máskor is. Szervusz.
Így lesz, köszi.
És a mindig az itt van már velem a vonalban, Cserpalkovics András, Székesfehérvár frissen újra választott fideszes polgármestere. Szervusz András, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a nézőket is.
Én köszönöm, hogy itt vagy velünk ma reggel. 13%-pontot javítottál 2019-es, már akkor is egészen meggyőző 61%-os eredményeden. Mi a legfőbb oka ennek, mivel látod a sikernek a leginkább az okát?
Hát először is nagyon köszönöm mindenkinek, aki elment tegnap az ország minden településén és jelölt állampolgári jogával is részt vett a választásokon. Nyilván kiemelten figyeltük Székesfehérvárt, és hát nagyon köszönjük ezt az óriási bizalmat. Megható is ez a bizalom, és egyben egy kicsit nyomasztó is, ha lehet így fogalmazni az öröm mellett, mert közel 75%-ot szerezni az olyan társadalmi támogatottság, amivel élni kell, és ezt joggal várják el az emberek. Ha röviden kéne összefoglalni, akkor talán szerintem stílus az, ami ehhez az úton vezetett leginkább magyarul, hogy azt érzékelték az emberek itt Fehérváron, hogy azt keressük, ami összeköt bennünket. És talán akkor ezt így lehet érteni. Ugye világos, hogy ekkora eredményben nagyon-nagyon sok fideszes szavazó is van, és nagyon sok olyan, aki egyébként a világ nagy kérdéseiről, vagy az országos pártpolitikáról mást gondol, de a helyi folyamatokkal elégedett, az én munkámmal, a mi munkánkkal elégedett, és adta nekünk továbbra is a bizalmat. Nekünk feléjük is van kötelezettségünk és felelősségünk.
A stílust említetted, és mi visszapörgetve a politikusi közösségi oldalat nem találtunk olyan háborús riogatást, ami pedig a pártulat országos szinten jellemezte. Mi a véleményed erről a kommunikációról? Ennek az elhagyása, vagy a pontosabban fogalmazva nem követés a részedről tudatos kampánystratégia volt?
Mindig talán mi is beszélgettünk korábban már nálad arról, hogy azért a helyi közélet, a helyi politika az más, mint az országos politika stílusában, tartalmi jegyeiben, témáiban is. Mi arra fókuszáltunk az első pillanattól kezdve ebben a kampányban, hogy alapvetően helyi ügyekről beszéljünk. Ehhez nyilván kell a béke és nyugalom, mert béke és nyugalom nélkül nem lehet építkezni, csak a rombolás eredményét látnánk sajnos. Tehát nyilván kulcskérdés, hogy ebben a békességben tudjunk dolgozni. De a helyi szinten még egyszer helyi témákat kerestük. Ugye én azt is kifejtettem korábban, hogy pont ezért tartok egy kicsit attól, hogy egy nap van két választás, egy logikailag országos választás, hiszen az Európai Parlament az nyilván egy ilyen választás, és egy helyi településekről szóló választás, mert témaválasztásban, stílusban, tartalomban, sok mindenben eltér a kettő egymástól, és miután nyilván a kettő egy nap volt, ezért értelemszerűen főleg az országos nyilvánosságban az országos témák, tematika az elvitte a figyelmet. Mi próbáltuk ezt annyiban ellenpontozni, hogy mi itt helyben a helyi dolgokkal foglalkoztunk, és úgy látom, hogy ezt az emberek értékelték is.
De kijelenthető az, hogy ezt a tényleg rekordszámmal menő 75%-os eredményt nem lettél volna képes elérni, hogyha valamelyest szorosabban követted azt a kommunikációs irányvonalat, amelyet a pártot központilag kijelölt?
Én azt gondolom, hogy kijelenthető. Szerintem ez nem kell nagy elemzőnek lenni, hogy amit előbb mondtam, ha az igaz, már pedig szerintem a számok makas dolgok, bár jogász voltam, tehát nem a matek volt soha a kedvenc tantárgyam, de azért 74-75% az annyival túlmutat egy pártpolitikai törésvonalon, ami sok olyan ember megszólítását is jelenti, aki még egyszer bizonyos kérdésekben máshogy gondolkodik, mint akár én, de helyi ügyekben mellénk tud állni. Ez viszont azt is jelenti, hogy nekünk eddig és ezután is figyelnünk kell arra, hogy mi a helyi munkánkat alapvetően a helyi témaválasztás, helyi tartalom vonatkozásában tegyük meg, és annyiban jelenjünk meg az országos politikai kérdésekben, amennyiben az hat egy helyi közösségre, akkor is, ha éppen valami olyan dolog történik, ami szerintem jó az önkormányzatoknak, vagy jó Fehérvárnak, mert nyilván szerintem sok ilyen is történt, és ennek is szólt ez az eredmény, de akkor is, amikor valamivel szemben én kritikus vagyok, mert úgy érzem, hogy az a döntés az nem jó a városomnak, vagy nem jó az önkormányzatiságnak. Zárójel, hogy ez se biztos, hogy mindig nekem van igazam, sőt, az élet már csak olyan, hogy nincs az embernek mindig igaza, de amit én véleményként meg tudok fogalmazni, azt megteszem őszintén, és akkor azzal várom, hogy legyen egy érdemi szakpolitikai vita.
Ugye itt van egy nagyon fontos eredmény, miszerint, hogy több mint 20%-ot vertél a pártod megyei listás eredményére is. Na most nyilván világos, hogy a megyei listát a kis települések adják, és az is egyértelmű, hogy az 50% feletti eredmény az meggyőzőnek mondható, de mégis muszáj kicsit feszegetnem ezt, hogy nem lett eltolva valami a kampányban központilag, hogyha azt lehet látni, hogy még a szűke pátriádban is, hát ekkora kirívó a különbség, mondom még egyszer, a megyei lista és a te személyes politikusi teljesítményed között. Felteszem, hogy ezeken a településeken is adódtak volna, amikkel lehetett volna kampányolni, ehhez képest mondjuk nem az ilyen típusú ügyek tematizálták a kampányt, hanem a háborús riogatás.
Én azt gondolom, hogy ma az országos közéletben, az országos politikában, ergo egy országos kampányban nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy mi van háború és béke kérdésében, mi zajlik itt mellettünk, sajnos tragikusan nem is olyan nagyon messze, hogy erre ki milyen válaszokat ad a világból, hogy az milyen folyamatokat jelent, de helyi szinten szerintem az emberek joggal azt várják el, hogy arról beszéljünk, ami őket lokálisan, helyben foglalkoztatja. Igen, szerintem nagyon sok dolgot lehet értékelni. Egyébként ez Fehérváron belül is igaz, hiszen különbség van az EP listás eredményeink, az én polgármesteri eredményeim, de akár az önkormányzati képviselőknek a körzeten belüli eredményei között is. Egy szerencsére magabiztos többség lesz, tehát erre sem foghatom a következő években a munka minőségét, mert egyértelműen megkaptuk a lehetőséget, nyilván a felelősséget is. De itt most szerintem nagyon sok értékelendő van, mint hogy általában a megyejugó városoknál, ha megnézed, akkor olyan változások történtek, pozitív, negatív értelemben, akármelyik oldalról is nézzük, amiket szerintem értékelni kell, és azt szerintem igen, abból a szempontból is értékelni kell, amit te felvetettél, hogy mikor szerencsés egy országos politikai kampánystílus, és mikor nem, hogy mely témák hatnak helyben, és melyek nem, hogy hol mely témák hatnak, mert egy ország vagyunk ugyan, de azért ennek nagyon sokféle különböző része van, máshogy működik ez a fővárosban, a megyeugó városokban, kisebb településeken, kelet vagy nyugat Magyarországon, délen vagy északon. Tehát nyilván ez a pár óra viszonylag kevés alvással nem volt még elegendő ennek a teljes kiértékelésére, de egészen biztos, hogy meg kell tenni, és szerintem pár hónap múlva, akár mi is beszélgetünk, akkor már talán én is tudok adni egy mélyebb elemzést.
Orbán Viktor, a pártod elnök, az ország miniszterelnöke ugye rekord mozgósítást várt el a saját táborától, ezt hirdette meg a békemeneten elmondott beszédében. Ehhez képest legalábbis elemzői konszenzus az, amit tegnap este az asztalnál kialakult, hogy ez a 44,6%, amit az európai parlamenti listán össze tudott szedni a Fidesz, bár nyilván európai szinten még így is kiemelkedő teljesítmény egy jobboldali pártól, de azt lehet látni, hogy messze elmarad attól, amit Orbán Viktor a saját sikerkritériumának jelölt meg. Nyilván nem árulhatsz el részletes titkokat a saját működésetekről, de azt ki tudod jelenteni, hogy a te saját tudásod alapján a fideszes mozgósítás és kampánygépezet fúra volt kapcsolva, tehát teljes egészében kitolta magából minden erejét, ami egyébként benne volt?
Ugye tegnap azt is elmondta elnök úr, hogy ez nagyon nagy rekord, de két év múlva meg kell dönteni. Az elmúlt napok, hetek mozgósítása után nehezen látom ezt még fokozhatónak. Tehát itt tényleg mindenki mindent beletett ebbe a kampányba. Köszönet a sok önkéntesnek, aktivistának, fiataloknak, idősebbeknek, akik dolgoztak, támogattak bennünket. Tehát meg tudom neked erősíteni, hogy amit meg tudtunk tenni a mozgósítás címszó alatt, azt megtettük az elmúlt napokban.
De akkor bocsáss meg, akkor ki tudod azt is jelenteni, itt Szabó Andrea mellett érvelt tegnap este itt a stúdióban, hogy valószínűleg a mozgósítással technológiai értelemben nem volt baj a Fidesznél, hiszen úgy az online térben, mint az offline nyilvánosságban rendkívül dinamikus kampányt tolt a Fidesz, az utolsó napon az 1 millió találkozással, a call centerek működtetésével és így tovább, hanem hogy kiderülhet, hogy itt van adott esetben tartalmi ajánlat oldalon jelentkező probléma? Tehát egész egyszerűen a háború vagy béke 2 évvel a háború kirobbanása után már nem bír olyan erővel, mint bírt a 2022-es választásnál?
Szerintem ez a téma most is kulcskérdés és kiemelkedően fontos, hiszen néhány egyszer béke nélkül nincs semmi, tehát nem tudnánk építkezésről, városfejlesztésről, működtetésről beszélni, de érdemes lenne mellé különböző egyéb témákat is fölvenni, és talán egy kicsit a településekre, önkormányzatokra is jobban koncentrálni, mondjuk egy önkormányzati kampány során.
2022 őszén beszélgettünk utoljára, és akkor az energiaválság adta az interjú apropóját, akkor igazából a lényeg úgy foglalható össze, hogy azt hogy féltetted az önkormányzatok finanszírozását, és engem érdekelne egy ennyi év távlatából, hogy oldottátok meg ezt a helyzetet, el tudod-e mondani, hogy mennyiben változott meg ez a probléma Székesfehérvár ott?
Annyi zárójelet hadd nyissak kicsit kollégáim védelme érdekében és az ország minden egyes településén, hogy higgyel mindenki, hogy tényleg rendkívüli helyzet volt ott 2022 nyarán. Tehát amikor nem az volt, hogy kérdés, hogy az energia és gázbeszerzéseinken nagyon drága ajánlatok érkeztek, hanem egyáltalán nem érkeztek ajánlatok. Miközben nekünk az intézményeket működtetni kell, nyilván ezeknek ki kell nyitni, az óvodának mennie kell, a rendelőintézeteket tudnunk kell működtetni. Tehát az egy tényleg nehéz helyzet volt. Ehhez képest utána az már egy kicsit jobb volt, ugye nagyon-nagyon drágán, de legalább gázhoz és áramhoz jutottunk. Amit akkor én nagyon bizonytalannak láttam, hogy ez az egész hogy fog hatni a helyi gazdaságra, és nyilván, mint a helyi gazdaságból származik az a bevételünk, amiből akár az állam által adott támogatások mellett ezeket kiegészítve, ezeket a működési feladatokat el tudjuk végezni, hogy ezzel mi fog történni. Hála Istennek a helyi gazdaság nagyon-nagyon jól működött, és nagyon jó évet zárt a tavalyi esztendőben. Ebből fakadóan nőtt annyival az adóbevételünk, amennyi a megemelkedett kiadásokat tudta fedezni. Úgyhogy összességében hála Istennek továbbra is adósság nélkül és tartalékokkal tudjuk működtetni és fejleszteni a várost.
És akkor a záráshoz közeledve szeretném, hogy egy picit beszélünk a Tisza pártról, és kifejezetten Magyar Péterről. Eddig róla a pártodnak a tagjai meglehetősen lekezelően beszéltek, különösebben lekicsinyelve igazából az ő teljesítményét, ami eddig valóban nehezen volt számszerűsíthető, hiszen Facebook lájkokból, vagy pedig tüntetéseknek a megjelent résztvevőiből lehetett következtetni arra, hogy mégis mekkora társadalmi erő állhat mögötte. De tegnap óta ebben is tisztán látunk. Szerinted ki ma Magyar Péter a Fidesz számára?
Ugye ő magát úgy fogalmazta meg a tegnap este vagy éjszaka folyamán, hogy ő a kihívó 2026-ra, valahogy így fogalmazott, és a tegnapi eredmények alapján azt gondolom, hogy ő leváltotta az ellenzéket, és meglátjuk, hogy ezzel hogy fog sávfárkodni a következő időszakban. Ugye beszéltünk előbb a mozgósítás kérdéséről, az látni kell, hogy ugyan a mai pártok nyilván mások, mint 10-20 évvel ezelőtt szervezeti szempontból, de azért nagyon fontos, hogy legyenek szervezetek a legkisebb településtől egészen a fővárosig. És szerintem ott egy óriási kérdés, hogy ez a mostani támogatottság, amit el tudtak érni, és szerintem ezt érdemes megsüvegelni, és azt mondani, hogy ez egy komoly eredmény, hogy utána ezzel mi fog történni. Mondjuk itt Fehérváron megjelenik egy szervezet, egy politikai párt a Tisza vonatkozásában, mert látunk aktivistákat, nyilván volt itt Fehérváron is, láttunk embereket a főtéren, de nem látunk úgy egy pártot, mint mondjuk egy-két más ellenzéki pártnál, ahol pont szerintem az egyik nagy probléma és a tegnapi eredmény egyik alapvető oka, hogy ezek a szervezetek, nem mondom, hogy nem is is ez jogom, hogy teljesen megszűntek, de hát egyre észrevehetetlenebbek lettek a helyi közéletben, mint politikai szervezet, és te is rengeteget foglalkozol napi szinten politikával, hát politikai szervezet nélkül nem lehet építkezni, nem lehet eljutni az emberekhez, nem lehet mozgósítani, és egy nagy kérdés, hogy ők ezzel mit fognak tenni a következő időszakban. Én látok itt egy professzionális munkát, tehát szerintem nekünk erre igenis oda kell figyelni, nem lehet ezt lekicsinyelni. Én értem a politikai kommunikációt, én is ebbe a hivatásba, szolgálatba vagyok már elég régóta, de azért a Fidesz mindig erős volt abban, hogy lehet, hogy nem mindig a nyilvánosság előtt, de azért házon belül le tudott vonni következtetéseket, és tudott váltani, vagy tudott alkalmazkodni, vagy irányítani egy új helyzetet. Tehát itt nekünk is van feladatunk a következő időszakban. És szerintem erről beszélni is kell. Én szerintem részben a nyilvánosság előtt is, részben meg nyilván a párt nyilvánosságán belül.
Azért egy új fejlemény, tehát nem nagyon lehetett eddig hallani olyasmit prominens fideszes politikustól, hogy a szervezeti elaggottsággal kellene valamit kezdeni, vagy egyszerűen csak gatyával kellene rázni magát a szervezetet. Jól értem, hogy valami ilyesmire utalsz most?
Nem, én most alapvetően a többi ellenzéki pártra, mint szervezetre gondoltam, hogy azok szinte megszűntek, mint politikai szervezetek, de azért nálunk is látszik az, hogy időről időre meg kell szólítani fiatalokat, őket be kell hozni a közéletbe. Nyilván a mi szempontukból fontos, hogy ők a mi közösségünket válasszák, ők lehetőséghez jussanak, akár egy kampányban, akár két kampányidőszak között, vagy utána akár a helyi közéletben is, hiszen én magam is nagyon fiatalon lettem polgármester, vannak alpolgármestereim, akik nálam jóval fiatalabbak, a jegyzőnk fiatalabb, mint én. Tehát ha én egyszer annak idején a fehérvárjaktól fiatalon bizalmat kaptam, akkor nekem is kutya kötelességem, hogy a mai fiatalokat segítsem, hogy akinek szerintem ez a gyönyörű dologhoz, mind a közélet van kedve, affinitása, akkor az lépjen be. De azt is lássa, hogy ez kőkemény munka. És nem lehet a csúcson kezdeni, hanem ebbe ugyanúgy bele kell tanulni. Tehát ebben szerintem nekünk is időről időre meg kell újulni, talán még ezt is kimerem jelenteni, és egy kicsit a szervezeti formáikon is kell gondolkodni. És mondok egy konkrétumot is, hogy ne csak ilyen körbebeszélésnek tűnjön a dolog. Én azt mindig is hiányolom, de talán ezt is mondtam a te műsorodban már korábban, hogy azáltal, hogy összeférhetetlen a polgármester és a képviselői munka, amivel egyébként én egyetértek, főleg egy 200 fős parlamentnél, de valahogy egy kicsit a szintek eltolódtak, és nagyon kevés a kapcsolat ma a helyi közéleti vezetők, mondjuk a polgármesterek, és az országos döntéshozatal között. És ezt nem feltétlenül úgy kell érteni, hogy akkor most tudatos ez a dolog, hanem egyszerűen a kormányzás az olyan nagy munka, hogy nem mindig fér bele, de szerintem meg bele kell férnie annak, hogy legyenek időről időre olyan egyeztetési kérdések, vagy akár szakpolitikai kérdésekről, mondjuk az önkormányzati világról mit gondolunk, a településeknek mi a kihívása, mi a feladata a fiatalok megszólításában, itthon tartásában, hazahozatalában, hogy mi, mint Fehérvár, ugyanazt tudjuk adni, mint egy közép-európai területen lévő másik középváros.
Tehát, hogy a helyi demokrácia építése szempontjából kérdése. Arra utalsz, hogy fontos lenne újra megerősíteni a kapcsolatot az országgyűlési képviselet és a helyi önkormányzás között?
Igen, és valami szervezeti formában nekem szerencsém van, mert egy kiváló országgyűlési képviselői viszonyom van Varga Tamás személyében, nagyon baráti kapcsolatban vagyunk, pedig régóta dolgozunk együtt a politikában, ez már néha rámegy a barátság, de szerencsére nem ment rá. De, tehát nem erre gondolok, hanem arra valóban, amit te feszegetsz, hogy kicsit szervezeti együttműködés is legyen. Egyébként ennek mondok egy másik formáját is, hogy ott van a Megyei Jogovárosok Szövetsége, amik összefogja mind a 25 megyejugovárost, pártállástól ugye függetlenül. Mi rendszeresen találkozunk, egyeztetünk, tudunk kormányzati szereplőkkel is egyeztetni, de jó lenne, hogyha ezt még hatékonyabbá tudnánk tenni, vagy akár a fővárosi vezetéssel, legyen bárki majd a főpolgármester a végén, amikor ez a, ha jól értem, újra számolás majd megtörténik, hiszen ott aztán kifejezetten szoros a küzdelem, de hogy ott is legyenek olyan kérdések, kampányban is fölmerült, hogy mi maradjon Budapesten, mi kerüljön mondjuk egy-egy megyejogú városba. Szerintem erről nekünk önkormányzati világnak is ki kell alakítani a véleményünket, és ez nem múlhat azon, hogy akkor most éppen A párt és B párt polgármesterei hajlandóak-e leülni egy kerekasztalhoz, hogy erről beszélgessünk. Szerintem nekünk az a dolgunk, hogy leüljük, hogy tudunk-e megállapodásra jutni. Az egy következő kérdés. Azt majd az emberek elé tudjuk tárni, az emberek meg eldöntik, hogy melyikünk véleményével értettek egyet. De én ezeket a szervezeti együttműködéseket hiányolom most egy kicsit a működésből, és ebbe egyébként teszem hozzá rögtön, az önkormányzati szektornak is megvan a maga felelősség, és megvan a maga feladata, de kell nyitottság kormányzati oldalról is.
És még egy kérdés Magyar Péterhez. Őt a kampányban a pártod részben vádolta azzal, hogy soros embere lenne, háborúpártiságot is tulajdonítottatok neki, illetve az is elhangzott, hogy ő szintén Gyurcsány zsoldjában áll. Ő ezeket következetesen tagadta, és láthatóan nem is nagyon tudtak fogni rajta ezek a vádak. A te megítélésed szerint ahhoz, hogy a továbbiakban a pártod érdemben tudja kezelni az általa támasztott politikai kihívást, fontos lenne megfontolni azt, hogy őt, mint autonóm politikai szereplőt kezeljétek, és a politikai ajánlatát kritizáljátok, ahelyett, hogy a korábbi ellenségképekhez próbáljátok az ő személyét hozzácsatolni?
Még egyszer, szerintem egy komoly eredmény született tegnap, ezt mindenkinek figyelembe kell vennie. És persze abból a szempontból pedig a másik oldal is igaz ennek, hogy az igazság pillanata is közeledik, amikor a tartalmi napi munkát a politikában meg a Magyar Péteréknek el kell kezdeni. Én nagyon kíváncsian várom önkormányzati vezetőként, hogy ők mondjuk a fővárosi közgyűlésbe milyen önkormányzati politikát fognak folytatni, mert nekem hiányzott az, hogy ugyan egy önkormányzati választási kampány volt, de ők viszonylag keveset beszéltek arról, hogy mit gondolnak az önkormányzatiságról, önkormányzati világról, a településekről. Amikor itt volt Fehérváron, én kíváncsian hallgattam azt, hogy mit mond a mi városunkról, hogy van-e itt valami helyi üzenete. Nyilván óriási munka volt, amit ő végigvitt településről településről. Nem elvárható, hogy mindenhol hirtelen mindent tudjon, de én például hiányoltam, hogy nem volt egy üzenete, hogy mit gondol ő, mégiscsak egy történelmi városba jött, arról nem is beszél, hogy ez a magyar gazdaság és ipar egyik legfontosabb központja, hogy mi az üzenete nekünk ebből a szempontból, akár nekem is, mint városvezetőnek, akár a fehérváriaknak. Én ezt egy kicsit hiányoltam, meglátjuk majd, hogy a következő hetekben, hónapokban mit tudunk meg mondjuk az ő település politikájáról, de nekünk is e tekintetben természetesen el kell fogadni, amit a választók döntöttek, és így kell ez a jelenséghez, mert szerintem azért ez egy komoly társadalmi jelenség is, hozzáállunk és ezt értékelni.
Ez szerintem is egy fontos kérdés, és ha jön majd a stúdiumban, akkor mi is fogjuk majd kérdezni erről, hogy milyen tervei vannak az önkormányzatiság kapcsán, bár egy-két dolgot azért már mondott korábban interjúiban, de alapvetően engem most az érdekel, hogy vele tudok most interjút készíteni. A te megítélésed szerint össze lehet-e még gyurcsányozni, lehet-e még gyurcsánypártisággal vádolni Magyar Pétert, vagy föl kell ismerni a Fidesznek azt, hogy ez az ellenségkép, ez a retorikai fogás Magyar Péter esetében meghaladottá vált?
Azt nem tudom, hogy meghaladottá vált-e, ezt majd én szerintem akkor lehet igazán megítélni, amikor azt látjuk, hogy például a fővárosi közgyűlésben ők most kivel fognak együtt mozogni, politizálni, alkalmi koalíciókat kötnek, vagy általános koalíciót kötnek, és hogyan futnak rá a 2026-os kampányra és kampány időszakra. Szerintem ettől nagyban függ, tehát ez már a politika része, de még egyszer, ez egy olyan új politikai szegmens, amit nem lehet egy legyintéssel elindítani, mert annál ez a szám, amit ők elértek, nyilván sokkal komolyabb. Megnyertük ezt a választást nagyon sok szinten, de a 2026-os időszak az biztos egy komoly felkészülést igényel mindenki részéről, ez így nyilván természetesen igaz ránk is.
De akkor azt kijelenthető, hogy az elmúlt 14 évben most először láttok egy ilyen értelemben tekintélyparancsoló ellenfelet vagy ellenzéki ajánlatot, ami titeket is újra gondolásra késztet.
Igen, hát azért Fehérvár főterét ugyan nem töltötte meg a Tisza párt, hogy körülbelül félig voltak, de ez sok embert jelent. Tehát én nem pont az a lényeg, hogy nem a számháborúba kell menni, hogy ez sok ember volt, vagy kevés, el kell fogadni, hogy láthatólag van egy társadalmi közösség, amelyiknek erre van igény, értékelni kell, hogy nekik erre miért lehet igény, és ezt nem csak az ellenzéknek kell megtenni, akik súlyos vereséget szenvedtek tegnap, hanem nyilván nekünk is, mert hogyha a Tisza a kihívó, akkor nyilván a kihívót azt értékelni kell, és nekem mindig mániám, hogy az ellenfelet pedig mindig tisztelni.
Hát reméljük, hogy ragadós lesz ez a példa, nem csak a pártunon belül, hanem úgy általában a politikai közösségünk egészén belül. Cserpalkovics András, nagyon szépen köszönöm, hogy kora reggel a rendelkezésünkre álltál, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is.
Köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek.
Székesfehérvár frissen újra választott polgármesterét hallhattátok az előbbiekben. Ez volt a reggeli műsorunk, amelyet a választás másnapjának reggelére szerveztünk azért, hogy így részben az eredmények, részben egy kicsit már az eredményekből fakadó politikai következtetések tengerében elkalauzoljunk benneteket. Ezt a munkát fogjuk folytatni ma este is, és 6 órától egy rendkívül izgalmas vendég sorral készülünk, ami még jelenleg is összeállítás alatt áll, hiszen nyilván rengeteg fejlemény adódott, még mérlegelni kell, hogy milyen jelöltek a legizgalmasabbak, akiknek vannak vannak igazán érdemi politikai mondásai, kik azok, akikből következtethetünk arra, hogy esetleg a következő hónapoknak meghatározó szereplői lesznek, vagy olyan politikai konfliktusokat tudnak behozni, amelyeket korábban nem láttunk. Vannak nagy újrázók és vannak nagy vesztesek, szóval igyekszünk mérlegelni ezeket a szempontokat, és ígérem, hogy este 6-ra letisztítjuk ezeket a kérdéseket, és jelentkezünk újból élő egyenes adásban azért, hogy eligazítsunk benneteket ezekben a kérdésekben. Úgyhogy kövessetek bennünket addig is a social media felületeinken, ahol hírt adunk majd a műsor vendég sorrendjéről is, illetve minden további információról is, ami ahhoz szükséges, hogy követni tudjátok a tartalmainkat. Nagyon fontos, hogy június 13-án csütörtökön tartjuk a politikai évadzáró adásunkat. Fantasztikusan izgalmas vendégek lesznek majd velem. Ruf Pálint, Lakner Zoltán, Pető Péter és Papp Szilárd ülnek majd egy asztal körül, tehát mi öten fogjuk majd átbeszélni nem csak a választási kampányt, hanem úgy általában egyébként a teljes politikai évadot, tehát hogy gyakorlatilag milyen időszakot halljunk magunk után. Ezt a Vasas Székházban fogjuk majd megtenni, jegyeket még korlátozott számban tudtok erre vásárolni, délután 5-kor kezdődik a Jambori, gyertek el személyesen, vagy ha erre nincs lehetőségetek, akkor kövessetek majd bennünket az online nyilvánosságban. De addig is még számos adással készülünk, legközelebb este 6-kor majd. Munkatársai nevében nagyon szépen köszönöm továbbra is a megtisztelő figyelmeteket, ma még találkozunk, de most addig is, ciao.